Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit sok szeretettel az imáron 14. Rage Quit podcast adásban. Itt van velünk Dani ma is.
Hello!
Szia Dani, és itt van velünk ma Yi Hunter, kibővültünk. Szia Yi! Köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, és köszi, hogy meghívtatok.
Miért csináltad ezt?
Na hát ez az első alkalom, hogy így kibővülve fogunk beszélgetni a különböző videójátékos hírekről, tematikákról és érdekességekről, és hát így hát nem tudom, az elején gondoltam, hogy dobjuk be az általában megszokott témát, hogy ki mivel játszott mostanában, annyi csavarra, hogy szeretnék mindenkitől kérni egy jó és egy kevésbé jó élményt, és hát Yi, mivel te vagy a vendég, ezért téged illet meg a lehetőség, hogy mesélj egy kicsit, hogy mostanában mi volt a high, meg mi volt a low.
Hát nehéz dönteni, hogy most a hype-ból mondjam azt, hogy a Jotelyt azt így nagyon szerettem, vagy éppen rátérjek Dani új függőségére a Megabonkra, nehéz. De talán inkább a Megabonkot mondanám, hogy az így sokkal közelebb állt hozzám, meg talán a Jotelynél sokkal, hogy is mondjam, a Tsushima-hoz képest a Jotely nem adott nekem olyan sokat hozzá, és így a Megabonk az így nekem egy Vampire Survivors vagy egy Deep Rock Galactic Survivors képest a Megabonk az sokkal a nagyobb élményt adott.
Én nem játszottam még vele, csak pár gameplay snippetet láttam. Annyiban más, mint az eddig megszokott formátum, hogy TPS, és ettől annyira új, vagy van valami plusz, amit még hozzá
kell képzelni? TPS, meg meme, meg ilyen nagyon ilyen elborult az egész. Meg lehet benne deszkázni, tehát hogyha szeretnél Tony Hawkozni, akkor tudsz Tony Hawkozni is a játékban, szóval hogy így annyira, hogy is mondjam, több szempontból ott van, hogy nekem azért felkerült így a listára. Kevés Vampire Survivors-szerű játék van, ami tetszik, de ez a harmadik, ami így nagyon.
Ja, a Galactic és a Vampire Survivors is, akkor ez lenne a harmadik, ami
így van.
Dobogós.
Aha. Így van.
És mi volt a low experience-ed?
Hát most talán azt tudom mondani, hogy ez elég friss élmény, a Little Nightmares 3 az eléggé ló sajnos. Nem tudom, hogy azzal így próbáltátok-e.
Pont elkaptam a streamed végét, nekem megvan, csak még nem volt alkalmam, mert nekem a párom az fél mindent, és nehéz ráerőszakolni, de egyébként a Silent Hill-t simán végignézi, csak hát nem, ez para. Mi volt a megélésed, ami nem volt jó?
Hát nekem azzal volt a bajom a Little Nightmares 3-nál, hogy szerintem nagyon érződött az, hogy a fejlesztő csapat ugye távozott a második rész után, és ugye a Supermassive vette át, aki ugye az Until Dawn-okról, meg a Dark Big Pictures Anthology-ról ismert.
Az összes hogy... Walking Simulator, ami számít. Kb. Igen.
És csináltak egy újabb Walking Simulator-t, aha, sajnos ez érződik ebbe. Nyilván voltak ilyen fejtörők a játékba, meg voltak ijesztő jelenetek, meg amikor kergetnek, de az a helyzet, hogy olyan lélektelen volt az egész. Nem érződött az a plusz, ami szerintem érződött egyébként az előző csapatnál.
De ez hangulatban, meg így vizuális elemekre is megjelent, hogy nem ugyanaz a vibe, vagy csak szintán a játék menet volt olyan?
A játék menet volt. A hangulatban szerintem nagyon jól elkapták a Little Nightmares-eket, viszont gameplay ügyileg olyan nagyon gyenge, szerintem. Tehát, bocsánat, arra nem tértem ki, hogy a Little Nightmares 3 úgy gyenge, hogy én egyedül játszottam, ahogy az előzőeket is egyedül lehetett játszani. Igen. Viszont itt szerintem arra figyeltek nagyon, hogy a kóp élmény az jó legyen, és ennek rovására ment a single élmény. Amiatt, hogy ugye ez egy fejtörős játék, és a társad, hogyha egyedül játszol, akkor előre megy, mutatja az utat, hogy merre kell menni, illetve szól, hogy hey, gyere ide, ezt kell csinálni.
De nincs nem valami mindig... difficulty a puzzle-nél, hogy
én nem láttam, meg... megmondom őszintén.
Nincs. Aha. És hát viszi az magával az ilyen kis sárga, ilyen festékszórót, tudod, és így még így rajzolja nyilakat neked,
hogy ja, igen. Itt kell felvásztod, gyere. Hát... De várj, és hogyha a full co-op-ban nyomod, akkor ugye nincs meg, tehát ott tényleg ti jöttök rá arra, hogy mit kell csinálni, és itt viszont egy ilyen assisted módba tesz bele téged.
Mondhatni, érték. Igen. Nem mindig, azért ilyen 50-50, így úgy mondanám. De nekem ez egy nagyon zavaró élmény, én már régóta utálom azt, amikor ezért is nem nagyon szeretek sztori játékot co-op-ba játszani, mert a saját tempomba szeretek haladni, és hogyha valaki nem figyelmes arra, hogy én nem rásolni akarom a dolgokat, akkor, akkor inkább egyedül játszok. És az nekem nagyon frusztráló, meg minden, amikor ilyen játéka játszok, hogy másokkal, és ők már a pálya végén vannak, én meg így benéznék az ugba is, hogy ott mi újság.
Persze, igen.
Meg hát tudod, nyilván ahány ember annyi szokás, és azért választom meg,
hogy... Ebben? Igen? Hogy ebbe rengeteg fejlesztési időt ölhettek, hogy megcsinálják a kis AI társadat, hogy ott ezeket a dolgokat gyakorlatilag így felkínálja neked, vagy segítsen. Holott, hogyha csak nem tudom, te adsz instrukciókat, nem tudod, tehát hogy pluszban dolgoztak azzal, hogy a single player élmény az kevésbé legyen challenge.
Igen, igen. Kihívó. Mert például van egy rész, ahol egy platformra kell ráállni, és az egyik karakter meg irányítja át a kis kapcsolóval, hogy menjen át A-ból B-be, viszont menet közben a csőből hideg, jeges rész jön, és akkor úgy csinálja meg az AI, hogy amikor látja, hogy elkezd jönni a jég a csőből, akkor pont megállítja, mielőtt még a karakterem odaérne. Szóval ezt nyilván látszódik, hogy nagyon leprogramozták az AI-t, hogy jó legyen, csak hát nem tudom. Tehát olyan érzésem van, mintha a tesztelők között nem lett volna olyan, aki először látja a játékot, és single-be játszik. Tehát ez teljes mértékben hiányzik számomra. Maximum úgy tesztelhették le, hogy aki már ismeri az egész mindenséget a játékkal kapcsolatban, és nincs számára újdonság, annak milyen a single élmény.
De ezt tök nehezen tudom felfogni, mert ha mondjuk azt vesszük, hogy azt gondolták, hogy új, itt van a Split Fiction, meg az összes ilyen, tehát ilyen tényleg ilyen co-op élmény, mert hogy arra van kitalálva, és csinálunk egy olyan Little Nightmare folytatást, ami ezt hozza, akkor azt úgy brandelik, úgy marketingelik. De ez a játék, ez bármi tudtommal nem így volt brandelve, hanem hogy a szokásos élmény, és egyébként van co-op, hogyha szeretnéd. De hogy úgy látszik, hogy nincs ilyen, hogyha te szeretnéd, mert így is úgy is egy ilyen támogatott élményben lesz részed, hogy így megsegít a játék, attól függetlenül, hogy akarod-e vagy sem. Ami szerintem eléggé, hogy mondjam, rossz színben tűnik fel, főleg az ilyen veteránoknak, akik régóta játszanak ezekkel. Bár ezek nem hosszú játékok, szóval ennyi, 5-10 óra egy ilyen.
Igen, igen. Ilyen 5-10 óra attól függ, hogy mennyire jössz rá a dolgokra. A különbség az előző részekkel kapcsolatban, hogy ez már egy 40 eurós címet kapott, és még jönnek hozzá sztori DLC-k.
Hát igen, és főleg úgy, hogy amúgy meg egy csomó tök jó példa van erre, hogy van egy játék, ahol van egy ilyen segítő, aki ott van vele. Tehát még hogyha az volt, hogy sztori miatt muszáj, hogy ott legyen, akkor ott vannak, érted, a Bioshock Infinite-ből kísérő. Tehát hogy egy csomó olyan helyzet van, ahol vannak ilyen B-karakterek, aki segít, igen, tehát hogy felszedi melletted, vagy mit tudom, a God of War-ban is, hogy akár még lőhet is, tehát még valami aktív szerepe is lehet a játékban. Akkor fura, hogy akkor egy ilyen beprogramozott segítő második karaktert raknak be.
Igen, és amúgy ez a segítés pláne akkor jön elő, amikor nincsenek meg ezek a segítőjelek, mint például az ajtón a kéznyomok, hogy akkor például az ajtóhoz kell menni megnyomni a kezekkel, hanem olyan helyzetben, amikor nem utal semmi arra, amikor neked kéne úgymond rájönni, mert nem egy kapcsolót kell kapcsolni, vagy átmenni A-ból B-be, vagy húzni a dolgokat, hanem amikor éppen nincs semmi olyan segítő, akkor kezd segíteni.
De a platforming része az smooth, meg így jól van megcsinálva minden.
Jó, bár tényleg olyan, mint hogyha, tehát a platforming része az szerintem annyira nem erős ennek a játéknak, mert nem nagyon van. Aha. Szóval főleg ugye hasalni kell, meg ilyenek, szóval annyira a platformer része szerintem nincsen, de ami van, az nem kifogásolható szerintem.
Nagyon érdekes, hogy mennyire zárójelbe tesz egy ilyen címet is, mondjuk a Silksongnak a megjelenése, meg az árazása.
Szerintem az biztos.
Ez elképesztő amúgy. Az biztos. Mostanában, igen, mik vannak ilyen téren.
Hát így zárásként például annyit mondanák így a Little Nightmares-zel kapcsolatban, hogy szerintem sokkal jobb értékelésem lett volna ezzel kapcsolatban, hogyha ez egy co-op játéknak lett volna eladva.
Persze. Persze. Hát gondolom, akkor ez fel se tűnt volna, hogy nem is gondolkoztál volna ezen, mert hát ezt végül is így kéne játszani.
Ja. Meg ami még így eszembe jutott hirtelen, hogy a játék, ha az AI hibázik, engem büntet. Például le kellett lőni egy madarat, és az AI lövi a madarat, mert ő volt azzal a karakterrel, és úgy lőtte le, hogy lelőtte, és ráesett, és meghalt, és kezdődött előről. Tehát, hogy ne büntessen engem a játék azért, mert az AI béna, érted? Mert ez belefér akkor, hogyha mással játszom. De
ez nem scriptelt olyan... volt, ez csak úgy megtörtént.
Ez megtörtént. Uh-huh. Szóval ne büntessen a játék azért, mert az AI béna.
Lehet, ettől próbálták meg ilyen, tudod, ilyen valóságos hihetőnek mutatni, hogy ő is hibázik, látod, ő csak ott bénázik a mapon. Jó, hát érdekes. Igazából tényleg ilyen ára nem annyira köcsögtető, de azért majd én is ránézek egyszer-kétszer még.
Kópérménynek abszolút jó, úgyhogy azt tudom javasolni.
Jó. Na és Dani?
Hát én pozitívnak, én is gondolkozom, hogy bedobjam a Megabonkot, de akkor nem beszélek én is arról, de tényleg a Megabonk az nagyon-nagyon jó. Tehát a autoshooterekről már beszéltük, pont múltkor beszéltem a Deep Rock Survivor, vagy Deep Rock Galactic Survivorral. A Megabonk az egy teljesen más kategóriában, de az is nagyon jó, tehát annak is a mém hatás nagyon jó. Viszont van egy új roguelite, amit felfedeztem, amit egy GameStar cikkből fedeztem, GS plusz, szóval, hogy a GameStar utód magazinján olvastam egy indie címről, ami azt az ígéretet tette, hogy ez egy roguelite játék, de a League of Legends gameplayével. Uh-huh. És ez rohadt jó hangzik. Shape of Dreams a neve. Amúgy a te wishlisteden rajta van, úgyhogy a te nevedet ott láttam a játék mellett már. És gyakorlatilag, tehát tényleg, hogyha úgy vagy vele, mint én, hogy a LOL-nak az egész kompetitív oldala, én azt nagyon nem bírom. Ezt már nagyon-nagyon sokszor elmeséltem, hogy így azt nagyon nem szeretem, hogy ott milyen a toxikus kompetitív hangulat. De maga a gameplay nagyon tetszik. Tehát maga az a fajta irányítási mód, harcrendszer, fejlődés, stb. Az tökre tetszik. Ez a játék, ez tökéletes erre. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mint egy bármilyen roguelite, ilyen dungeon, random dungeon felfedezős dolog, hogy van egy térkép, azon haladsz ide-oda, és ugyanúgy hősöket választasz, mint a LOL-ban, viszont nincsen négy képességük alapból, hanem ezeket nem szintként kapod, hanem gyakorlatilag tárgyként ezek esnek. Tehát amikor mondjuk egy roguelite-ban fegyvereket kapnál, itt ilyen képességeket, tehát ilyen aktív skilleket kapsz, és gyakorlatilag ezzel lehet így iszonyú mély a játék. Tehát olyan szinten lehet buildeket építeni, hogy milyen skilleket választasz, aztán a skilleknek vannak még ilyen rúna helyeim, berakhatsz még ilyen köveket, és akkor azok is különböző hatással van rajta.
A karaktered az egy adott karakter klassz, és az felvesz mondjuk valamit, tehát annak egy az ability-je lesz, vagy annak a karakternek van egy saját ability-je attól a tárgytól?
Nem, tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy hős, aminek van eleve két aktív ability-je, meg egy passzívja, és van két üres skill slotja. És akkor van egy nagy skill csomag, amiből eshet ládák.
És akkor azok univerzálisak, mindenkinek ugyanúgy.
Ezek univerzálisak, azok mindenkinek ugyanúgy működnek. Tehát igen, vannak olyan skillek, amik jobban működnek az egyik karakterrel, mint a másikkal. Vannak olyan ilyen kis kövek, kiegészítő kövek, amik jobbak bizonyos skillhez, jobbak ehhez a skillhez, ennél a csapnak. Szóval hogy ilyen nagyon-nagyon mély a kombináció. Nincsen olyan sok hős, mint a LOL-ban, tehát azt hiszem 10 van most összesen az 1.0-ban. Viszont ugye a rengeteg skill miatt ez ilyen nagyon-nagyon változatos.
És mi a fő
és közben
mód?
Megvan ugyanez.
Mit csinálsz?
Micsoda?
Mi a fő játékmód, amiben bekerülsz, ilyen Battle Royale vagy?
Én úgy tudom elmagyarázni, mint hogyha a LOL-ban jungle-ös lennél, de nem lennének másik karakterek. Tehát, hogy gyakorlatilag csak PvE. Tehát mész egy dungeonben, és harcolsz szörnyek ellen. És amikor megölted őket, akkor mehetsz tovább a következőre.
És,
tehát mint bármilyen roguelite. És akkor a végén van egy boss, és akkor van 4 szint lefelé, és utána van még egy ötödik ilyen fő boss, ami most a sztoriban nem megyek
el, hogy össze, de... mapot, és akkor kész van a lobbyba. Akkor kicsit olyan, mint a Gauntlet, vagy ahhoz hasonlít. Egymást nem tudjátok sebezni, gondolom.
Nincs, bár mondjuk van egy nagyon vicces dolog, mert ugye van kóp, ezt nem tudom, hogy mondtam, hogy amúgy kópban is megy, tehát 4 fő kóp is van hozzá, ami szerintem baromi jó, mert relatíve kevés roguelite van, ami ezt így ilyen jól tudja megvalósítani. Vannak olyan... Hát ugye rengetegféle ilyen boostoló, meg mint milyen tárgy van, meg térkép típus, és van egy olyan dolog, ami úgy ad bónusz neked, hogy egy meghatározott ideig egy negatívot is ad. Ez a hatred a játékon belül. Tehát kapsz valami nagyon jó skillt, vagy valami, vagy sok aranyat, vagy mit tudom én, de cserébe a következő amíg nem ölsz meg 50 szörnyet, vagy amíg nem mész 4 új helyre a mapon, addig kapsz egy ilyen átkot hozzá, és abban például van egy olyan, hogy bekapcsolja a Friendly Fire-t. Ami ugye rohadt nehéz, hogyha ha AOE-vel harcoltok mind a ketten, mert akkor instant megölitek egymást. Szóval, hogy ja, én most így nagyon rövid időm előtt, egyszerűen pénteken volt ugye a hosszú streamem, akkor akartam először játszani vele. Hát véletlenül szerintem a hosszú streamnek majdnem a felét ezzel töltöttem, mert az annyira jó volt. És szóval a hétvégéig összesen 10 óra belement már is, szóval, hogy így nagyon jó játék. Amúgy majd beszéljünk a podcast után, mert amúgy ezt nyomhatnánk együtt, jó, szerintem. Jó. Szerintem tetszene nektek. Mert ez kóban az igazi. Tehát egyedül is lehet játszani, meg egyedül is el lehet menni a végére, de szerintem kóban jön ki igazán az, hogy hogyan tudnak a különböző karakterek egymással interaktálni, meg...
Igen, az, hogy PV, szóval az mindenképpen ilyen casual irányba viszi el, de szerintem mondjuk pont a mi korosztályunknak sokszor inkább ez ad egy ilyen, hogy mondjam, kikapcsolódás, mint sem az, hogy vérkompetitíven üljünk le, az is tud jó lenni. Még itt eszembe jutott, hogy te a Gauntletet játszottad, Dani? Egy ilyen, ugyanez a játék.
Nem.
Nagyon hasonló, mikor
írtam. Nekem az Enter the Gungeon-re emlékeztetett. Arra is nagyon hasonló.
Ja, igen, csak a Gauntlet az nem roguelite, ott szerintem minden fix helyen van, ha jól emlékszem, de ott is ilyen, hogy mentek négyen együtt, talán egymást nem tudjátok sebezni, de egymás elől meg tudjátok, tehát mondjuk az aranyat fel lehet robbantani, vagy szét lehet ütni, tehát hogy ne szeretjük.
Ja, de várjál, játszottam vele.
Most akkor valakinek korona van, és az ilyen szkorbusztoló. Ja, én azt nagyon értem annó, szóval én vagyok rá.
Igen. Nekem kb. Olyan, csak lollal, igen.
Uh-huh. Nekem ez a Shape of Dreams, amikor így játszottam a Steam Next Fest még márciusban, azon a Steam Next Festen a demóját, akkor olyan volt, mint hogyha Hades lollal kombózva.
Igen.
De olyan smooth is a élmény?
Nagyon smooth.
Nagyon. Tehát így elindítod a játékot, és nem érzed rajta azt, hogy ez egy indie játék először. Mert annyira jól néz ki, tehát brutál jól néz ki szerintem a játék.
Igen.
És mi az esztétika?
Nagyon-nagyon smooth. Amúgy a Hadesre hasonlít az esztétika, bár nem annyira rajzolt, hanem szerintem amúgy a LOL-hoz egész Lolos, közel igen. áll. Tehát LOL-os a kinézete is nagyon. Csak ugye az egész játéknak a sztoria meg az, hogy ezek, hogy az álmok világa átszakadt valami határ, és akkor az álmok világából előjönnek a szörnyek, de kalandorok lemennek az álmokba. Na most ennek megfelelően ugye ilyen nagyon-nagyon elvont dolgok vannak, tehát hogy különböző szintek lennek. Tehát van olyan, amikor ilyen valamilyen asztrál szint van, ahol csak egy ilyen nagy feketeségbe vagy ilyen csillagok között, és úgy szaladgálsz, és alig látod, hogy hol van a határa a pályának igazából, szóval hogy össze-vissza van.
És most jutott eszembe, hogy egyébként pályáról pályára úgy mész, mint a Faster Than Light, azt ismeritek?
Uh-huh.
Na, úgy választod meg a pályádat, és sietned kell a célpont fele, mert a korábbi részekre már ugye nem tudsz menni. Tehát úgymond jól meg kell tervezned, hogy merre akarsz menni egyik pályáról a másikra.
Igen. Vagyis hát tudsz menni, csak ugye itt is jönnek, vannak ilyen gonosz szörnyek, akik jönnek utánad, és akkor idővel elfoglalják a pályát, tehát hogy van egy időlimited. De visszatudsz, hogy meg lehet velük küzdeni, csak nehéz.
Player skill mennyire számít, vagy mennyire érződik
kezdően? Az nagyon. Az nagyon. Tehát, hogy szerintem ebben is a lore-ra hasonlít, hogy így igen, vannak jó buildek, vannak erős buildek, de hogy a player skill nagyon számít. Tehát, hogy kifejezetten azt hiszem majdnem mindegyik karakternek például van két dodge-a, tehát hogy dodge-olni egyfolytába kell, folyamatosan mozogni, kikerülni a lövedékeket, tehát az összes ellenfél, tudod így, vagy lerak egy ilyen area of effect-eket, meg dotoznak, meg akkor most itt lő, most akkor itt bevillan egy vonal, tehát hogy mindig tele van az egész képernyőd ilyen piros jelzésekkel, hogy hova nem szabad lépni, és így ilyen, hát mondanám, hogy bullet hell, de nem bullet hell, de hogy ilyen ahhoz hasonló komplexitás, hogy így mennyire nagyon sokat kell mozogni. Ez 22 eurós, vagy 23 eurós játék, tehát ez az ilyen...
Ez még ilyen lélektani határon belül van.
Igen.
Yeah, nice.
És ugye ez most már 1.0, tehát igen, még early access-ben volt, most nem is tudom, hogy egy éven vagy valami ilyesmi, és most szeptemberben jött ki a teljes. Tehát ez most 1.0-es megjelenés, és tényleg azt mondom, hogy nagyon, nagyon kiforrott, tehát nagyon jól működik a játék.
Név alapján egy kicsit generik egyébként, szóval lehetett volna egy kicsit izgalmasabb nevet választani, én ezt mondom, De...
Igen, az igazság, hogy amikor ránézel, meg amikor megnézed a borítóképét, Steven nem tűnik extrának, de tényleg nagyon-nagyon jó belőle a játék.
Hát akkor lehet, ez a marketing egy... ez annyira mértenek, mint a játékfejlesztés.
Igen.
Ez egy rejtett gem, amit szoktak mondani, ez most az, amit mondtál, Dani.
Igen, na, igen,
jó,
igen.
Jó. Na hát akkor itt az ajánlás, srácok. Rá lehet igen. repülni. És mi volt, ami...
És a negatív ajánlás... Ez a játék még nem jelent meg. És tesztre kaptam kulcsot hozzá, és kipróbálhattam.
GTA?
Két hét múlva jön ki. A GTA, hanem. Hát biztos ti is ismeritek a gaming tartalomgyártás hőskorából az Angry Video Game Nerdöt.
Ah, persze.
És hogy jön neki most az új játék, az Angry Video Game Nerd 8-bit. Ez sokadik játékuk. És igazából egy kicsit olyan, hogy oké, okay, nyilván értem, hogy ez egy rage game, tehát hogy nyilván az nagyon a lényege, hogy rossz legyen. Tehát, hogy az egész játéknak a sztória, tehát egy borzasztó hosszú intro van. Tehát elindítod a játékot, és kapsz egy kb. 10-15 perces Angry Video Game Nerd videót csak intróként a játékhoz, hogy a már nem is tudom, mi a neve, az a Jézus fejű tankszerű izébe költözik a NES-ébe, és akkor kell egy nagyon-nagyon rossz játékot csinálnia, hogy kiűzze onnan, és a hat legrosszabb játékot összemossa a fosával, mindegy, tudjátok, milyen az Angry Video Game Nerd stílusa, szóval, hogy ez kifejezetten ez a világ legrosszabb játéka. Ez a lore a játék mögött, hogy az, amivel játszol, ez a világ legrosszabb játéka.
Érezd át, amit és a AVG-en átélt a
konkrétan, régi igen, játékot igen. játszásokon. És tehát, hogy minden ilyen idegesítő dolog, hogy nincsenek kántinyuk, van három életed, jutsz, meddig jutsz, meghaltál, akkor megint előrökezed a három élettel. Mm. És így van hat boss, akit le kéne győzni, idegesítő irányítással, nehéz ugrani, nehéz rájönni, hogy mi van. Nyilván egy NES játék, szóval gyakorlatilag csak nyilak és AB gomb működik. Persze modern kontroller, meg modern hardware, de... Én gondoltam, esélyt adok neki, mert hogy oké, okay, rage játék, nézzük rage játékként, de hogy így minek? Miért játszak egy direkt szar NES retro játékkal? Tehát, hogy egyfajta van rengeteg rossz NES játék, amivel játszhatnék ehelyett. Nem tudom, hogy ki a célközönség.
Akik szeretnek speedrunolni, én ezt tudom elképzelni, hogy ezekből nagyon jó speedrunokat lehet nézni.
Igen, az lehet.
Napokig gyakorolnak egy pálya szakaszt. Ja. És utána nagyon látványos, amikor végigmennek, és pont nem halnak meg.
Igen.
Konkrétan igen, ebből áll a játék, hogy így próbálkozom. Tehát én nem tudom, egy ilyen fél óra játék alatt mondjuk eljutottam az egyik pályán 3 vagy 4 képernyővel odébb. Uh-huh. Tehát 3 vagy 4 képernyőt sikerült megoldanom fél óra alatt.
Igen, valószínűleg itt a game design akar olyan lenni, amit annó sokan megélhettek még a NES korszakba, volt egy csomó olyan kultikus cím, mint tudom is, a Silver Surfer, hogy így alig férsz el a pályán, mert akkora vagy, és egyébként még mindenfajta irányból lőnek rád, meg a bombák, a csapóajtók, az ellenfelek, és így esélytelen kategória, és nyilván, hogyha nekiveselked századszorra, akkor túljutsz rajta egy idő után, csak megéri, nem tudom, ezzel tölteni az estédet, hogy izzadsz ezen?
Igen, én is így vagyok van, hogy el tudom képzelni, hogy valaki ezt élvezi, csak hogy így nem tudom, hogy minek, tehát amikor ennyi jó játék van, tehát hogy pont most a jók, amikről beszéltünk, nem is hoztunk fel AAA-t még, és pedig a AAA-k is tök jók idén, vagy abból is van egy csomó nagyon jó idén, és akkor ezzel tölteni az időmet, de hát lehet, hogy van, akinek tetszik. És bár...
A kihívást keresik.
Igen, igen. Ó, hát ez...
Te mivel játszottál?
Én nagyon keresem mindig a kihívást. Hát, akkor már legyen megemlítve valami AAA. Én nagyon élvezem a Ghost of Yotei-t. Nagyon vagányan először Little Difficulty-ra mentem, és rájöttem az ilyen mellékküldetéses bosszoknál, hogy így esélyem nincs. Vagy hát tehát ez a... Lehet, hogy 200-szor kéne megpróbálnom, hogy minden tökéletesen dodzsoljak, meg perizzek. Úgyhogy kicsit visszavettem, de ez a... Talán hard, vagy nem tudom mi pontosan annak a módnak a neve, a legnehezebbtől legyen vissza. Nagyon fantasztikus élmény, pont az én tempómba tudom játszani, pont annyira nehéz, hogy még jó legyen, és sokan azt mondják, hogy a sztori az nagyon meh, mert ez a tipikus, most nem spoilerezek nagyot, ez az ilyen bosszú szállat viszel, és így csak ez érdekli a csajt, semmi más igazából. Engem nem zavar. Sokan azt is mondják, hogy hát én ezzel már játszottam 5 éve, és ez is igaz, szerintem ez is fair, hogy nagyon hasonló a Tsushima-hoz, viszont nekem nagyon tetszett az, hogy a fegyvereket külön ilyen mesterektől kell megtanulnod, akiknek külön sztori árkja van, és azokat a fegyvereket tényleg különböző ellenfél típusokra, ilyen kőpapíroló rendszerbe tudod használni, és egy adott helyzetre tényleg jobb a dupla kard, mint a lándzsa, vagy a akármi. Úgyhogy ilyen szempontból én látok benne valami innovációt, meg hát a világ az, én tényleg majd kiállok a szírtre, és akkor megnézem quality módba, vagy igen, quality módba, visszakapcsolom performance-re, és megyek tovább, de hogy így annyira gyönyörű tud lenni, és nekem nincs még olyan szuper tévém se hozzá, szóval el tudom képzelni, hogy még jobb, úgyhogy nem tudom, nekem minden megvan benne, amire így vágytam. Én nem tudom, hogyha ezt valaki oda teszi az AC Shadows mellé, hogy melyik a jobb játék, nyilván más a kettő valahol, de én inkább ebbe az irányba húzok. Hogyha már open world, és ez a középkori, újkori japán ilyen eposz, mert szerintem elég epikus is, én nem látok benne egyébként olyat, amit mondjuk sokkal jobban csinálhattak volna. De így neked is volt vele élményed, nem tudom nálad mi a helyzet.
Én nekem a Tsushima az első olyan játékom volt, amit platoztam, tehát az nekem számomra elég meghatározó volt. Én azt még PS4-en játszottam, és PS5-ön megnéztem, milyen a Director's Cut, és fantasztikusan nézett ki a Tsushima PS5-ön, és sajnos ez volt a gond egyébként, hogy nálam a Yotei nem ütött akkorát grafikában, mert már láttam előtte, hogy a PS5-ös Tsushima hogy néz ki. Hogyha azt nem láttam volna, akkor azt mondtam volna, hogy ú, te jó, ez a Yotei, ez baromi jól néz ki. Ahhoz képest, a Tsushimához képest, a PS5-ös Tsushimához képest nem nézett ki annyira jól. A sztoriban nekem se olyan, hogy most így hanyat dobom magam, meg ilyenek, tehát hogy nyilván nem egy Death Stranding 2, hogy ilyen minden pillanatban ilyen meglepő dolgok történnek, hanem olyan tényleg egy generik, ahogy te is mondtad, és ami viszont engem elkap, az maga a kombat. A kombat része az, ami számomra fantasztikus. Igaz, nem vagyok nagyon hajlandó más fegyverre játszani, mint a katona, csak hogyha nagyon muszáj, mert hát ugye ott a Tsushimában állásokkal voltak megoldva ezek a helyzetek. Szerintem ez sokkal kreatívabb, mármint ez is egy jó megoldás, és számomra ez egy jobb megoldás, hogy külön fegyverek vannak. És nekem is amúgy nagyon tetszett az, ahogy így megoldották, hogy hogyan lehet őket megszerezni, illetve azután még miket lehet csinálni a megszerzés után a bizonyos mesterekkel. Számomra, amikor fognom kell a touchpadot és rajzolgatnom, az egy olyan dolog, hogy értem, ha mondjuk háromszor vagy ötször van a játékban ilyen, és tényleg meghatározó pillanatba, és nem csak annyi, hogy ott a csík, húzzad végig az ujjad abban a módban, ez egy tech demóban szerintem jó, ebben a játékban szerintem felesleges, legalábbis annyiszor, ahányszor a játékban van. Értem, én akarom kimaxolni a játékot, és értem, emiatt nekem valószínűleg 20-szor vagy 30-szor kell rajzolgatni a touchpadon, és akkor erre még rájön az is, hogy zenélni is kell, és akkor ott is húz balról jobbra a touchpadot, igen. És akkor az egész mögött, hogy háromszor kell húznod az egeret, és akkor utána egybe lejátsza azt a hármat, amit odahúztad az ujjadat.
Talán a Last of Us-nál is ilyen volt, nem? Talán ott is ilyen volt a gitározás, hogy így pár hangot eltalált, és akkor ment tovább.
Én azzal nem játszottam annyit, de a gitározás része azt tetszett a Last of Us-ban. Csak az, hogy ez a rész szerintem annyira nem volt jól, nincs annyira jól kitalálva, bár lehet, hogy arra... Igen, lehet, hogy arra gondoltak, hogy aki szereti amúgy is a játékot, annak mindegy. Mert aki nem mélyed bele annyira, az úgyis csak a főküldetés fogja végigjátszani, ahol meg szerintem jól megoldották ezeket, amikor éppen rajzolni kell, vagy amikor éppen zenélni kell. Tehát azok a főküldetésben ez az egész, ez jól megvan oldva.
Hát de itt mész amikor... zenbe, a nagy véres csaták után egy kicsit lenyugszol meg, amikor a fürdőbe bemész, és akkor talán Tsushimában csak meditáció volt, nem volt fürdő, vagy volt?
Hát nem volt szerintem a fürdő, nem. De a...
Ja. Ja. És ráadásul a bambuszvágáson is variáltak, tehát az is extra lett szerintem.
Igen, igen. Engem különösen megdöbbentett az, hogy hogyan használták ki bizonyos helyzetben, direkt nem akarok spoilerezni a bambuszozást, mert amikor én azt hiszem először, hogy másodjára találkoztam a bambusszal, akkor rádöbentem arra, hogy jé, tényleg eddig a kontrollernek a jobb oldalát használtuk ahhoz, uh-huh. hogy leüssük a dolgokat. Főleg a jobb oldalát, ugye?
De most sokkal nehezebb, úgyhogy van benne kihívás. Most nem tudom, hogy nekkora spoiler, de akkor ne mondjuk el így részletesebben, hogy mi változott. Ja, szóval én azt mondom most, hogyha egy teljes áru játékot nézünk, akkor mondom a kicsit negatívabb élményemet is. Ez a Silent Hill F-hez kötődik, ugyanis ez is egy teljes áru játékként jött ki, dobozos verzióban is. Viszont hát bőven nem az a egyrészt hangulat, mélység, talán még a hangulat egy oké. Meg mélység, meg puzzle rendszer, amennyit eddig láttam belőle, mint az én Silent Hill-es emlékeim. Nem érzem azt, hogy ez egy Silent Hill játék lenne annyira, és hozzá ez a kombat, amit választottak, ez továbbra se értem, hogy ezt miért választották. Úgy kell elképzelni kicsit, mint hogyha valamilyen kezdetleges ilyen Demon's Souls, nem tudom mihez hasonlítani, ilyen meg kell várnod, amíg az ellenfél valamit csinál, hogy azonnal rá tudj ütni, de van, hogy egyszerre több jön rád, és konkrétan semmit nem tudsz csinálni. Csak menekülni, és próbálni olyan helyzetbe ütni, és nyilván nagyon clunky, tehát az megmarad továbbra is, hogy mondjuk egy sarlóval hadonászol, miközben jönnek rád ilyen óriási lények, vagy késekkel, vagy akármivel, és olyan kis hülyén érzed, mert ott egy kislány, és akkor ilyen nagy húszcafat szörnyek meg jönnek késekkel, és akkor ott böködöd őket, és akkor egyszer meghal az egyik. Szóval a kombatot mondanám, amilyen, hát egyrészt nem fleshed out, nem annyira kidolgozott. Puzzle-ök szerintem az is lehetne vészesebb. Ezt olyan tapasztalatból is mondom, hogy amikor játszottam családdal, akkor ők is ezt mondták, hogy hát nem olyan nagy szám. Vannak jumpscare-ek, de nem olyan vészesek. Tehát mondjuk hallott, hogy lehomlik valami, vagy dobozok, és akkor meglátod mögötte, hogy ott van egy ilyen alap, basic ellenfél. Meg kiszámítható is. Tehát, hogy bemész egy házba, ahol mindenfajta emléket megtalálsz, összerakod a sztorit, és akkor fújt, valaki meghalt. Jó, és amikor mennél kifelé, mert már kilútoltad, akkor ott megjelenik egy alap ellenfél, és akkor ja, biztos ő kísért itt. Nem tudom, én hogy ezt az egész Silent Hill F-et miért vállalták be, vagy ez mi a franc, mert sokan egyébként nálam is chatten is azt írták, hogy ilyen max 30 euró, 30-40 euró lenne egy ilyen játék, mert nem az a nagy grandiózus, se kidolgozottság, se alapélmény.
Én nyomtam a Silent Hill F-et, és én csak egy órát bírtam belőle, de nem azért, mert borzalmas lenne, vagy rossz lenne, hanem szimplán én nem vagyok oda a horror játékokért, egyszerűen nem kapnak el semennyire, de úgy voltam vele, hogy Silent Hill-t még sose próbáltam, úgyhogy most akkor kipróbálom, hogy milyen. A kombatra való panaszkodást nem értettem addig, ameddig meg nem hallottalak téged, hogy igazából azért az a probléma, hogyha többen vannak, mert persze. Amikor egyedül volt, akkor nekem semmi bajom nem volt.
Hát akkor kivárod, elugrál, stb. De amikor ráadásul mondjuk több irányból jönnek, mit csinálsz?
De így ebbe a nyomasztó hangulatba szerintem amúgy jó volt meg. Én úgy játszottam, hogy amikor feldobta, hogy a naplóba bekerült egy új írás, akkor ezt elolvastam, és így nekem nagyon tetszett az, ahogy a történetet így nyitogatják ki. Nekem az a része tetszett, hogyha a horror játékok így elkapnának, akkor biztos, hogy végigjátszottam volna, mert szerintem a nyomasztásra, amiben a Silent Hill mindig is jó volt, legalábbis ahogy én hallottam, abban szerintem ez is egyébként jó.
Én itt azt mondom, annyiban változott, és szerintem ez többek véleménye is, hogy a harcrendszer az annyira fókuszált, hogy az a lényeg, hogy a fegyvereid azok törnek. Tehát nem az van, hogy van egy jó fegyvered, és akkor mindenkit leütsz vele, mint a Dark Souls-ba, hanem oda kell figyelned, hogy a legjobb fegyvereddel tartalékold egy erősebb szörnyre, és egyszerre maximum 3 lehet nálad. Lehet, hogy később lehet bővíteni, de alapból 3 lehet nálad. Lehet őket javítani, de mondjuk low-ról csak médiumra javított fel az alapkittel. Szóval van ez az ilyen inventory management, nagyon kicsi az inventory, azt lehet bővíteni, de minden, vagy stamina, vagy healing, vagy sanity dolgot veszel föl, vagy olyasmit, mindegy, ez már itt a mechanikák egyik ilyen utolsó része, hogy fate-et tudsz növelni, és azokból tudsz húzogatni ilyen Omi Marikat, vagy valami ilyesmi a neve, amik passzív bónuszt adnak. És ennyi amúgy az egész, de a kombat annyira hangsúlyos, hogy én ezt a félést, vagy ezt az ilyen nagyon creepy hangulatot, magát a sötétséget, azt annyira nem éreztem. Van a játék elején egy olyan rész, ahol teljesen sötétbe ránt be, nem nagy spoiler, hamar eljuttak odáig, és van egy ellenfél, akit nem lehet megölni, mindig fölé lehet, hogyha leszúrod. És jön utánad a sötétbe, de hallod, tehát hangos, viszonylag nagy, tehát látod is. Lehet, hogyha 14 évesen játszanám, akkor menne azé, Alt F4, de hát én például mai napig félek egy amnéziával egyedül játszani lehúzott függönnyel, mert az a, tudod, az a félelem, hogy ott van mögötted, és nincs mivel magad megvédeni, az ott van. Itt viszont azt érted, hogy szörny, jó, akkor harc. És már egyből az agyam arra megy át, hogy akkor itt most hogyan, milyen stratégiát válasszak. Úgyhogy a hangulat az emiatt egy kicsit kevesebb volt.
Uh-huh. Igen, szerintem nagyon kártékony volt az, amikor nagyon sok horrorjátékot lesajnáltak az emberek sétáló szimulátorral. Uh-huh. Mert szerintem ez volt az, ami miatt úgy döntöttek, hogy akkor ebben legyen valami harc, hogy tudj valamit csinálni, csak hogy az is kiderült, hogy egy horrorjátékban az sem annyira jó, mert akkor meg nem marad meg az a horror érzés. És hogy amúgy a legjobb horrorjátékok, azok még mind sétáló szimulátorok, ahol pont az a lényeg, hogy jön egy szörny, és csak elbújni tudsz.
Igen. Tehát, azt az érzést csak úgy tudod kapod meg. Már egy Resident Evil-ben
sem. Mint az Alien. Ja. Igen.
Hát még talán az új Rezi 7-ben, ameddig nincs fegyvered, vagy az elején, ugye az first person. Tehát szerintem egy first person horror játék az alapjáraton parább, mint amikor hátulról látod a karaktert, és nagyobb a field of view. De ugye itt nem beszéltünk erről. Hmm. Szerintem lehetett volna még hangulatosabb, vagy még igényesebb, erőteljesebb a sztori. Nyilván az elején van egy ilyen katartikus pillanat, utána meg szerintem elég sokáig ilyen, csak ilyen. Kicsit lassú vízpartot most, de nem játszottam még végig, úgyhogy majd esetleg utána nyilatkozom erről. Na,
hát az biztos, viszont azt tegyük igen. hozzá, hogy szerintem még mindig jobb helyzetben van a Silent Hill most, mint amikor az utolsó Silent Hill játék az egy félkarú rabló volt. Tehát, hogy így ja, ahhoz képest amúgy még mindig tök jó. Igen, tehát, ja, amikor igen. azért volt egy évtized nagyjából, amikor az egyetlen megjelent Silent Hill játék
Pacsinkó
az egy félkarú rabló volt, igen. Ja. Nem, azt hiszem konkrétan félkarú
igen.
rabló. Igen. Igen, valami, nem tudom, milyen kaszinóba. Szóval most már legalább jönnek.
Helye.
Én arra vagyok kíváncsi, egy olyan véleményre a Silent Hill elkapcsolatban, mármint az új résszel, hogy ha valaki már többször végigjátszotta, nem úgy, hogy előről és előről és előről, hanem egymás után, mert úgy nyílik meg elvileg a történet. Tehát ha egyszer végigjátszod a Silent uh-huh. Hill-et, akkor úgymond nem tudtál megmondatni semmit, uh-huh. és ha többször játszod végig, akkor nyílik ki a történet. Legalábbis én mindenkitől azt hallottam, hogy nagyon jó, hogy beszélnek emberek arról, hogy milyen a Silent Hill F, úgyhogy egyszer végigjátszották, de az olyan, mint hogyha a tutoriált tolták volna le.
Hát jó, de ez alapjátékmenet is számít. Tehát ez ugyanaz, mint az RPG-eknél, hogy 10 óra után indul be, és akkor most sok ember meg
ja, világos.
Bele se kezd, mert hogy...
Ja, hogy csak szimplán kíváncsi vagyok, hogy persze, mennyivel ad több élményt.
Ja, én is kíváncsi vagyok, igen, hogy ez... Mit ad hozzá egyáltalán? Nos, hát a másik nagyon fontos, vagy az első nagyon fontos témánk, amit igyekszünk majd itt átbeszélni, az az Xbox és a Game Pass jelenlegi helyzete, árazása, a oldal lefagyasztás, hogy az emberek le tudják mondani. Elképesztően nagy port kavart hát az elmúlt egy hét, vagy másfél hét ilyen gaming világ eseményei közül szerintem ez volt a legnagyobb és a legszámottevőbb. Itt magyar vonatkozásban is láttam elég sok videót. Volt, aki védte, hogy de jó, hogy Fortnite van ehhez, és akkor ez tökre megéri, vagy nem tudom, valamilyen Fortnite Battle Pass lett betéve a dealbe. De hogy nagyon sok mindenen tudatosan változtat a Microsoft, és mellette meg nem látjuk azt, hogy se az Xbox, se a úgy általában a Microsoft mint platform dübörögne, és sokan azt mondják, és most feldobom itt a labdát, hogy az Activision akviráció óta van úgymond pénzhiány, illetve hogy ugye az új Call of Duty megjelenést nem tudták kihasználni, mert hogy a játékvásárlások 70%-a az PlayStation-ön volt, és hogy ez nagy kiesés lehetett a Microsoft számára, és valószínűleg így próbálják behúzni, illetve a másik, hogy a korai nagyon olcsó Game Pass az volt a beetetés arra, hogy amikor majd emelnek, mint minden másik streaming platform, akkor ugye megtartják a bázist, mert hozzászoktak és szeretik a szolgáltatást, hát most, és akkor most tartunk itt, hogy hát lehet, hogy mégse akarnak az emberek 30 euróért minden hónapban fizetni egy-két játékért, amit játszanak.
Igen, viszont az azért hozzátartozik, hogy igen, most sokan lemondják, mert ugye ez volt a másik nagy hír, hogy összedőlt a fizetési rendszer, de az azért még korán sem jelenti azt, hogy olyan sokan lemondják. Tehát, hogy most a Microsoft ugye úgy van vele, hogy kb. A duplájára emel. Tehát az Ultimate az ugye kétszer annyiba kerül, ami ugye azt jelenti, hogy ha az emberek kevesebb, mint fele mondja le, akkor még mindig pluszban vannak. Tehát, hogy akkor több lesz a bevétel a Game Pass-ba. Magyarán az emberek felének le kéne mondania. Na most, hogyha van, nyilván erre nincsenek pontos adatok, én egy 30 milliós számot találtam Game Pass-re fizetőkre.
Igen, 37 millió,
igen, tehát akkor nem is 30 kereken, hanem inkább 40, hogyha felkerekítünk. Ez azt jelenti, hogy 20 millió embernek, vagy 18 millió embernek le kéne mondania nagyjából, hogy ez tényleg rossz legyen a Microsoftnak. Viszont tehát az, hogy összedől a fizetési oldal, mert ugye megint csak az volt, hogy ezek az ilyen fizetési szolgáltató oldalak dőltek össze, amik ugye eleve úgy vannak, tehát nincsen arra felkészítve a Game Pass, hogy arra van szerver kapacitás, hogy egyszerre több százezer ember regisztráljon, mert hogy van egy napi, gondolom egy ilyen átlagos kiszámolt dolog, hogy hány ember regisztrál, hány ember fizet elő a Game Pass-ra, és azt mit túltervezik valamennyivel, és ennyi kapacitás van arra az ágára ennek az egésznek. Azt összedönteni, az még nem jelenti feltétlenül azt, hogy érted, 10 millió ember lemondta volna most instant azonnal. Ha megnézed azt, hogy mondjuk a Silksong, ugye az is, azzal is volt egy ilyen, hogy bedöntötte a dolgokat, ahol ugye megint csak nem az történt, hogy a Steam-et döntötte be, hanem a fizetési szolgáltatónak az aloldalát döntötte be, tehát a bankkártyás fizetés döntötte be, ott 500 ezer játékos volt. Ott 500 ezer játékos volt, aki az első nap játszott vele, vagy nyilván pár milliót is, de hogy ha belegondolsz, hogy hány ember dönt össze akkor egy ilyen rendszert, akkor a Microsoftnál az nem biztos, hogy az 20 millió tud lenni.
Hát csak most elérték az, hogy nem éri meg megvenni a Silksongot, vagy a Game Pass-en keresztül játszani, hogyha a Ultimate Pass-t veszed. Egyébként ezek a naming convention, mi van az Xbox-nál, hogy így megint átnevezték ezeket a szerviszeket, és már mert szerintem senki nem tudja, hogy mit hogy hívnak.
Szerintem ez
pont azért, hogy összezavarodj. Igen.
Hát jó, hogy ez egy más, ez egy új, ez egy, nem tudom, frissebb dolog, de nem tudom, szerintem ez nem a, hogy nem ez az, ami meg tényleg megmar. Erre most megint fel kell építeni, nem tudom hány millióból kommunikációs kampány, meg marketinget. Amit a Dani mond, én megértem azt az érvelést, hogy jó, hát de még így is sok marad nekik. Ettől függetlenül PR-ban nagyon sokat veszítenek azzal, hogy egyszerűen sokkal mohóbbnak, pénzélyesebbnek tűnik a cég, és akkor így odaállnak a Nintendo mellé így a sorba, hogy get money, és tényleg ennyire szól a Game Pass, és hát ez nem feltétlenül a játékosokért van. Yeah.
Hát igen, meg az a jó, hogy én azt hibáltam, mondja, ez baromi egy táblázat, amit kiraktak, tehát ami az Xbox abban is ott van, hogy melyik csomagban mi tartozik, meg mit tudom én, és hogy az egészen látod, ott Ultimate, hogy ott minden van, sőt, nem csak, hogy a nagy megjelenések játszasz, de Day One játszasz, tehát hogy ott így az a jó, tehát ezt válasz, mert ez az igazi Game Pass, de ott is ott van egy ilyen kis pici csillag, és akkor ahhoz már le kell tekerned, hogy ja, kivéve Call of Duty. Az nem. Call of Duty nem. A többi igen, de a Call of Duty nem. És akkor ugye utána kijött a hír, hogy 300 milliót buktak azon, hogy a Black Ops 6 benne volt Day One-ként a Game Pass-ban, és hát igen, tehát hogy itt jön elő az, hogy amúgy ezt a dolgot, hogy alapvetően bevételkiesést okoz a Game Pass fejlesztőknek és a Microsoftnak is, ezt indie fejlesztők, vagy hát nem csak indie fejlesztők, de mondjuk kisebb a Microsoftnál kisebb stúdiók vezetői, már ugye nagyon rég mondták, de pont most volt nyáron valami ilyen eset, hogy több fejlesztő stúdió mondta, hogy így ez nem lesz jó a videójátékiparnak. Túl olcsó a Game Pass ahhoz képest, hogy mi van benne. Nyilván ez azt jelentett, hogy játékosként baromi jó volt, tehát játékosként a legjobb deal volt, csak kérdés, hogy mennyire fenntartható az ilyen, és hogy meg fog-e térülni a befektetése a játékfejlesztőknek ha ide kerül a játékuk.
Hát figyelj, azért azt se lehet mondani, hogy olcsó volt a Game Pass, meg hogy tényleg day one megjelenések voltak. Tényleg elképesztően sokan használták, vagy használják a mai napig, és szerintem ennek nagyobb ereje van. Úgymond, ha ezek ökoszisztémába berántod az embereket, és nem a PlayStation, mondjuk nyilván a hardware piacot azt úgy, hogy van elengedték, de hogy nem mást választasz, nem a Steamen, hanem baszki, van Game Pass-em, én azon mindent tudok játszani, ami érdekel. És most szerintem meg kezd az lenni, hogy inkább azzal játszom, inkább azt veszem meg, ami érdekel, vagy megveszem, ami érdekel, mert azt számom, hogy egy évre mennyi a Game Pass, hogyha én, és egyébként ez a 200 plusz játék nem is annyira nagy katalógus, mint ami a PS-nél van a legdrágább, bár ott tudom, hogy retro játékokkal van felduzzasztva, de hogy nem az évszázad díje, nyilván az exkluzívokon kívül, meg az ilyen day one dolgokon kívül, de hogy szerintem nagyon sokak szemében ez azon túl, hogy most ez egy kapzsihúzás, még így a értékvesztés mentén is történt egy elég erős fall-off, pláne, hogy mondom, tehát, hogy amiért fizetsz, most akkor ilyentől kezdve drágább, de kapsz olyan extra szolgáltatásokat, mint hogyha egy ilyen, nem tudom, tehát tényleg, hogy a Fortnite Battle Pass, és akkor most nyilván, ha nem játszol a Fortnite-tal, akkor dugd fel magadnak, mert mit csinálsz vele? Ha megjátszol, akkor meg hely, de jó, milyen jó az a Game Pass, szóval szét van választva ez,
hát
nagyon.
Szét, igen, de itt az, ami szerintem durva, hogy ugye mi most nyilván tudatos a vásárlóként tekintük erre az egészre, mert ezzel foglalkozunk, de lehet, hogy más is egyébként tudatos, csak az élet más részén, és mondjuk a gamingnél annyira nem figyel erre, és úgy van például, én nagyon sok emberrel találkoztam, aki meglepődött azon mindig, amikor szóba került, hogy nem kellett az Xbox Ultimate ahhoz, hogy tudjon day one játszani PC-n a játékokkal, hanem elég volt az Xbox PC verziója, az Xbox Game Pass PC verzió, és nem kellett az Ultimate-et fizetni. Jó, nyilván minket ez másképp érint, mármint nem úgy minket, hogy mi hármunkat, hanem a többi játékost, többi magyar játékost, mert nekünk meg nem másfélszer annyiba kerül, hanem kétszer annyiba kerül. Uh-huh. Ez az egész. Igen. Úgyhogy azért
de is. Szerintem nem is csak a gaming tudatosság, hanem amúgy pénzügyi tudatosság is van ebben. Tehát, hogy szerintem rengeteg olyan szolgáltatás van, ami pusztán arra épít, hogy az emberek elfelejtik lemondani. És nem figyelik, hogy mennyi drágult. Tehát, hogy ez sajnos, tehát tényleg ez egy nagyon rossz dolog, de hogy ez egy olyan dolog, amivel lehet számolni, hogy ez egy masszív bevétel nagyon sok cégnek, olyan szolgáltatások, amit nem vesznek meg. Tehát volt egy kutatásom, hogy a Steamről is, hogy ezek a Steam leértékelések, meg mit tudom én, tehát hogy az emberek Steamen való költésének, ha jól tudom, azt hiszem van valamilyen nagyon durva szám, hogy azt hiszem legalább a fele vagy kétharmada olyan játékokra megy, amivel egy percet nem játszanak.
De az pszichológilag azért más, mert az a tiéd. Az ott
persze,
van a
könyvtáradban,
ameddig van Steam.
Ettől függetlenül kidobott pénz. Öt éve vettél valamit, és nem játszol vele.
De az nem kidobott pénz, mert ez olyan, hogy mit tudom én, van egy régi játékod, amit gyerekkorodban játszottál, és az ott van, megvan. De hogyha azt a játékot csak egy hónapig használhatod, sose lesz esélye arra kinőni magát, hogy az a játék legyen, ami emlékezetes. Szóval én azért érzem a lélektani határ, szerintem elég sokan látják, hogy ez az előfizetős rendszer, ez nem róluk szól hosszú távon, tehát nem rólunk szól, hanem simán lehet, hogy két év arról beszélgetünk, hogy 50 eurós a Game Pass, vagy a PS Plus-nak a felső csomagja, és akkor már tényleg az van, hogy minek vegyem meg.
Szerintem fontos ezt folyamatosan mérlegelni. Tehát nem szabad ezeket a streaming szolgáltatókat is úgy használni, hogy folyamatosan előfizetsz, hanem ha kell valami, akkor használod, és amikor abban a pillanatban, amikor már nem használod, akkor lemondod. Tehát például erre is figyelni kell, illetve nem csak arra, hogy erre az egész analógiára, hanem arra, hogy mi van benne, mi kerül bele, milyen csomagok vannak, mert ezek változhatnak hetek, hónapok alatt, tehát erre is figyelned kell, és ebbe is tudatosnak kell lenned, hogy úgymond, amiért fizetsz, ott mi az, ami változás történt.
Teljesen
egyetértek. És ez nyilván energia, és az ember csak le akar ülni játszani, nem akar azzal foglalkozni, hogy most akkor változott-e valamibe az Xbox? Változott-e a Ubisoft előfizetés valamibe? A PS előfizetés változott-e valamibe? Úgyhogy nyilván ezeket az információbegyűjtéseket is el kell végezni, hogyha úgymond tudatos akar lenni az ember.
De hogyha csak egy személyes példából indulunk ki, vagy így ezt így kivetítjük, szerintem ebben tök jól látszik. Ha például te neked nincs olyan géped otthon, és te cloudból futtatsz dolgokat, és nem akarsz várakozni a szerverre, meg nem akarod a rosszabb szolgáltatást, akkor meg kell venned az ultimate-et, hogy úgymond megkapd a rendes, normális élményt, és mivel neked mondjuk, nem tudom, valamelyik multi játékban a Game Pass-en van a karaktered, vagy a tököm tudja, ott játszottál vele, akkor ja, hívtak a haverok, jó, akkor most ki kell pengetni, nem tudom, 12-3000 forintot, hogy nyomjunk 3 kört a srácokkal. És szerintem ilyenkor jön elő az, én például pont múlt hónapban játszottam 2 órát Helldivers-el, és nem volt PS Plus-om, és hát meg kellett vennem, hogy tudjak multizni, hogy ez annyira ilyen, nem tudom, rossz érzés keltett bennem, hogy nem tudom máshogy megoldani. Nem tudom. És akkor nyilván úgy tudom, hogyha megveszem a játékot, akkor játszom, amikor akarok vele, és az enyém. És szerintem sokan kezdenek inkább így gondolkozni erre a lépésre felbuzdulva.
Akkor még gyorsan kell Battlefield-eznod, amíg megvan a PS Plus.
Ja, amúgy tényleg. Most, hogy mondd, szerintem csak a story módot tudom játszani, mert még lehet már lejárt. Ja.
Hát igen, ezek az ökoszisztémák nagyon erről szólnak, hogy bezárjanak. És szerintem az biztos, hogy van, amit mondtál, hogy volt egy ilyen beeltetés. Tehát, hogy ugye emlékezünk vissza, hogy a Game Pass az eredeti időkben még ráadásul az volt, hogy az első hónap ilyen 300 forint volt.
Tehát, hogyne.
És ez nagyon sokáig volt az akció.
Igen, igen.
Vagy talán még olyan extra akciók is voltak, hogy nem csak az első, hanem 3 hónapig annyi. És
persze, meg a játékok mindenütt ezek kedvezményt kapni.
Meg játékosan.
Most már ilyen pontrendszert vezettek be, hogy nem az van, hogy mit tudom én, 5 dollár vagy 5%-kal olcsóbb neked a játék, ha van Game Pass-et, hanem nyilván, hogyha mind egyfolytában játékokat vásárolsz, akkor hosszú távon lesz annyi pontot, hogy valamit kiválts belőle, vagy egy ilyen olcsóban megkap valamit. Tehát, hogy még ezzel a lépéssel is azt érték el, hogy a pénz náluk maradjon. És ilyen szempontból magát a trendet nézni nagyon.
Igen. És tényleg az, hogy az emberek megszerették. Tehát, hogy így, ha néztél gaminggel kapcsolatos videókat, de még mi is itt a podcastban arról beszéltünk, hogy a Game Pass milyen jó, mert tényleg nagyon jó. Tehát játékosként a legjobb deal volt arra, hogy egy csomó játékot kipróbálj, annélkül, hogy egyfolytában mindig a teljes árukat fizetnéd ki. És nekem is volt egy csomó játék, amit nem vettem volna meg teljes áron, hanem fizettem a Game Pass-t, amiért még úgy is, hogy nem végig Ultimate, hanem én figyeltem arra, én tudtam, hogy a PC-t kell megvenni. És mit tudom, évente kifizettem 1 vagy 2 teljes játék árát, viszont minden évben több mint 1-2 teljes játékkal tudtam játszani a Game Pass-nak köszönhetően, és akkor megérte. És amúgy az az igazság, hogy szerintem most is az van, hogy amúgy ki kell számolni. Mert most is az van, hogy amúgy a PC verzió az 5000 forint lett, az a 12 hónap alatt gyors fejszámolással az mondjuk 3-2,5 teljes játéknak az ára.
Viszont bocs, hogy a szabadba vágok, Dani, megváltoztatták a library-ket, és most már nem biztos, hogy a mostani PC-s verzió úgymond megéri abból a szempontból, hogy több library van, és az Ultimate-ben van benne minden, és az a másik library-ben meg egyre kevesebb játék van, szóval most már arra is oda kell figyelni, hogy melyik bekerült be éppen mi.
Igen, de a PC-s az még mindig nagyon nagy. Tehát a legtöbb helyen az látszik, hogy ami a többi, a kicsiből már kiesett, az a PC-sbe bennmaradt. Ja, igen. Tehát ezek a csökkenő library-k inkább az Xbox-ra vonatkoznak, és a PC-ben nagyon sok minden benne maradt. Ugyanígy a Day One-ok is benne maradtak a PC-ben. Tehát, hogy ha te PC-n Game Pass-ozol, akkor még mindig elég ez az 5000 forintos csomag. Aki eddig Ultimate-ja volt PC-n, aki mondjuk van olyan hülye, mint én, aki néha cloudozni akartam, és megmondom őszintén, én is belesek ebbe a tudatossági hibába, elfelejtettem lemondani, elfelejtettem visszaváltani egy kisebb csomagra, és azért én is hónapokon keresztül fölöslegesen fizettem, és pont azért, amit te mondasz, hogy így mindent figyelni, tehát hogy érted, az Xbox Game Pass egy előfizetés a 15-ből, amit így kéne menedzselnem, hogy mire, mikor, mennyit költök, most basszus, eltelt egy hónap, hogy nem néztem semmit a Netflixen, le kellett volna mondanom. Érted, ez nem mindig jut eszedbe.
Csak azt tudod, az nem olyan ótvar nagy összeg, hogy így azért szerintem az a 10 rugó fölött, vagy tehát, hogy nekünk az soknak tűnik. Lehet, hogy amerikai pénztárcában nem, de és még amit akartam mondani ezelőbb, hogy kialakult ez a fogalom, vagy ez a mém, így a kulturális közegben, szubkultúrában, hogy ez ilyen Game Pass-es cím. Igen, azokra a játékokra, amiket nem akarsz megvenni, de ki akarod próbálni. És nem az, hogy 2 óra és visszaváltod, hanem mi van Game Pass-ed, ezért tudod, hogy na hát ez majd kijön Game Pass-en, vagy lesz Game Pass-en, majd ott játszom vele. És szerintem ezt is egy kicsit meg kell most siratni, hogy nem marad ez így sokáig.
Viszont ami még így eszembe jutott pont a Game Pass-es előfizetés kapcsán, hogy szerintem pont, ha általában veszel egy előfizetést, akkor az olyan, hogy azt kifizetted, ott nincs semmiféle refund, semmi ilyesmi. Viszont pont a Game Pass-nél van az, többször is már előfordult velem az, hogy megláttam egy játékot, hogy benne van a Game Pass-ben, megvettem, letöltöttem a játékot, játszottam vele 2-3 órát, vagy néha többet egy kicsit, és stream végén töröltem le a játékot, mondtam le az előfizetést, és egy pár óra múlva visszajött a pénz az előfizetésből, mert refundnak minősítette. Én nem kértem, sosem kértem Game Pass refundot, mindig csak a lemondásra nyomtam, és többször is visszaküldte a Microsoft a Game Pass árát, úgyhogy nem csak aznap mondtam le, hanem volt, hogy egy héttel később, és még akkor is visszaküldték.
Wow.
Igen, itt szerintem van ez az EU-s elállási szabályozás benne, mert én emlékszem, amikor a Ubisoftnak az ilyen hasonló előfizetésével volt velem hasonló, ott volt ilyen, amikor így utána néztem az ilyen ügyfélszolgálaton a dolgoknak, hogy bizonyos országokban különböző feltételekkel kérheted vissza az előfizetésnek az árát, attól függ, hogy milyen helyi fogyasztóvédelmi törvények vannak, és ugye az EU-ban elég erősek a fogyasztóvédelmi törvények ezzel a 14 napos elállással, és ez nagyon sokszor igaz ilyen digitális szolgáltatásokra is. Nyilván mindenki máshogy számítja magának, meg máshogy trükköznek. De igen, van ahol az érvényesíthető.
Csak nekem az jutott eszembe, hogy míg a Sony-nál, a PlayStation-nál mennyire szigorúak ezek a visszatérítési dolgok, hogy például, ha már megvásároltál valamit digitálisan, és már elindítottad, vagy letöltötted, nem tudom, hogy pontosan melyik, abban a pillanattól már nem kérheted vissza az árát. Ilyenek vannak. Vagy a letöltés elkezdése, vagy a játék elkezdésétől már nem tudod visszakérni az árát a játéknak. Úgyhogy ahhoz nincs. Képest milyen hogy is mondjam, pozitív színben van a Microsoft ebből a szempontból az én szememben például.
Hát de ez lehet, hogy ez csak egy, tehát, ha ez nagy volumennel működne a mai napig, és mindig működne, akkor mindenki ezt csinálna.
Ja, persze.
De lehet, hogy ezt az emberek vagy nem ismerik, vagy nem mondjuk feltételezem, hogy az emberek azért vagy a Redditen, vagy máshol megosztják az ilyen élményeket, csak tudják, hogy mondjuk ilyesmi van, de lehet, hogy nem olyan konzisztens, mint nálad.
Ja, itt most csak
vagy ez, hogy tudják, hogy te voltál. Számoltak, hogy a streamer izé.
Ja, nem, csak azzal kapcsolatosan, hogy ugye a Steamen például 2 óra játékod van, és hogy nyilván ott nem az előfizetés kapcsán jön ez elő, hanem most itt azzal kapcsolatban, hogy megveszed egy játékot, van 2 órát kipróbálni, míg egy PlayStation-nél ilyenre nincs lehetőséged. Csak a próba verziók, úgymond.
Azt mondtam, talán 3 óra.
Igen, és az is bizonyos előfizetési csomagban van benne a PlayStation Plus-ban.
Az Essential-ben talán nincs is benne.
Ja.
Talán nincs is benne, de lehet, hogy rosszul mondom.
Na bocsi, mondja csak, Dani.
Ja igen, én még pont a Steam-et akartam behozni, hogy az volt a vicces, hogy amikor pont bejött ez a hír, hogy drágul, pont akkor ment a Steam sales is, a Steam Fall sale, vagy Autumn sale, vagy hogy hívják, az őszi nagy leárazás, és akkor streamen mi pont ezt csináltuk, hogy így bementünk a Steam leárazásba, és megnéztük azt, hogy egy havi új Xbox előfizetés áron, amúgy milyen rohadt jó játékokat meg lehet venni, így negyed évente a Steamnél, és hogy igazából ez megint csak olyan, hogyha így kicsit türelmesebb vagy, meg kellenek ezek nagy játékok neked, akkor így vársz egy kicsit, és a Steamen rohadt olcsón megkapod, és mondjuk fogod, elköltöd ugyanazt a pénzt egy évben, mint amit a drága Game Pass-ra költenél, csak mondjuk a Steam széleken szórod el, és valószínűleg sokkal több jó játékot, sokkal több téged érdeklő játékot tudsz összegyűjteni egy olyan adatbázisban, ami ráadásul nem veszik el, mert bármelyik hónapban azt mondod, hogy nem akarod folytatni, ott lesz az összes játék ugyanúgy. Most hát a Control vagy 4 euró, vagy 3, az Ultimate, Control Ultimate Edition.
Igen. De azért említsük meg az Epic Store-t is, mert
ott is vannak az meg eltente van így a játék.
Ja, meg az igen. Tehát, hogy vicces, hogy ők így végigmozizzák ezt a dolgot, és nem tudom. Tehát, hogy igazából ott is nagyon durva leárazások vannak, meg csomóan már tényleg elkezdték használni az Epic Store-t azon túl, hogy behúzzák az ingyeneseket, úgyhogy jó, érdekes, meg hogy...
Én például vettem már V-Buckot ott.
Hoppá. De amúgy, bocsánat, de az Epicnél az például előny egyébként egy Steamhez képest, hogy regionális árazás van, tehát forintba tudsz fizetni, és nincs az, mint a Steamen, hogy nem is tudom, tehát például egy 20 000-es címnél 2-3 000 forint különbség van. Az már egy olyan dolog, hogy akkor az ember inkább Epicen fizeti ki, hogyha nincs meg az, hogy minden játékát egy helyen szeretné tárolni, bár ugye most az Xbox egy pár hete jött egy olyan frissítéssel a PC-s verzió, hogy minden játékodat beúszta az Xbox alkalmazásba, mindent összekapcsolt, és akkor ott volt minden igen. játékod.
Nice.
Hát ezzel készülnek ugye az Xbox Ally ROG X-re, vagy tetszőleges sorrendben ugyanezek a szavak, hogy az lesz az új Xbox, és hogy igazából amúgy ennek az új Xbox Ally-nak szerintem az egyik nagy előnye lesz ez, a szoftveres része, hogy csinálnak egy Xbox OS-t Windows
hát nagyon másban nem
alá,
mert...
mellé, ami visszamenőleg is jó lesz.
Mennyi lesz az erősebb? 1200 euró, vagy valami ilyesmit láttam?
Tehát, hogy hát ilyen, hasonló, mint a mostani Alex.
MacBook Pro-t vesz. Tehát, hogy egy, jó, nem, de hogy egy, azért egy nagyon-nagyon súlyos összeg.
Ja.
Főleg, hogyha itt mindenki felhúzta a szemét, hogy a Switch 2 az milyen drága.
Az milyen drága, igen.
És akkor most több mint kétszer annyira vehetsz egy handheld. Oké, persze, sokkal több mindent tudsz vele kezdeni, de...
Hát meg erősebb is.
De azért nem PC. Tegyük már ezt hozzá. Ezt nekem is sok ismerősöm kérdezi, hogy megéri Steam Deck-et venni? Mert hogy az irodában néha nyomnám, és így mit nyomnál? Hát nem tudom, LOL, meg ilyenek, és így ne vegyél. Azon nem fogsz lolozni. Hát rádugod a képernyőt, mire beállítod, hogy a felbontás az úgy, mert ugye hát na mindig, az se olyan egyszerű fejezet. Persze, oké, képes rá, de szerintem ezek még nem tartanak ott, hogy egy PC-t úgy, ahogy van, helyettesítsenek, ráadásul árban, meg aztán végképp nagyon verhetőek ezek.
Ezeket szerintem úgy...
PC-t...
Mondja csak.
Egyszerre kezdtük el beszélni. Szerintem PC-t helyettesíteni még nem tudnak, de hogy egy ilyen kis konzolt, igen. Tehát egy jó dokkolóval, tévén, kontrollerrel játszani, az tök jó.
De neked
plusz egy ilyen kézi verzió.
Te használsz rogelát, nem?
Abszolút.
Tényleg? Igen.
Én abszolút. Hát én több ilyen nagy triplát végigjátszottam rajta, és úgyhogy nem voltak ilyen teljesítménybeli gondok, vagy ilyesmi. Tehát én a Last of Us Part 1-t, tehát hogy így azért úgy megterhelő volt a megterhelő címeket, és így tök jól bírta. Uh-huh. És tök kényelmes volt játszani vele, tehát hogy így olyan...
A dokkoló az mit jelent? Bedugsz egy C-kábelt?
Aha, hát vannak igazából, ezek eredendően van egy csomó ilyen Steam Deck-es dokkoló, amik simán csak kompatibilisek ezzel is. Tehát ez egy USB-C dokkoló, amin van USB, hát mondjuk én nem szoktam így használni amúgy, tehát én kézi konzol módban használom.
Ezt mondom, hogy ez a gyakoribb.
Igen, igen. De, mert hogy nekem elsősorban az volt az igényem, de hogy én is úgy voltam vele, hogy ugye én azt mérlegeltem, hogy most PS5 vagy valami kézi konzol, és sok minden volt, ami miatt inkább az Ally X mellett döntöttem, és igen, jóval drágább, mint egy PS5, viszont erősebb is, tehát hogy amúgy így effektíve szerintem több mindent tud, vagy...
Jó, hát az a kérdés, hogy ki használod, de érted? Például mondjuk akarsz egy táblagépet. Most megveheted az iPad Pro-t, ami nem tudom, biztos, hogy ez most egy nem olyan új, de hogy tuti a legdrágább kategória, vehetsz egy Air-t, vagy vehetsz egy Hitachi vagy Fujitsu tabletet is. Igen. Tehát, hogy persze, hogyha te csak YouTube videókat akarsz nézni, és ennyi a feladata, akkor jó. De hogyha te a legújabb, legfrissebb címeket akarod futtatni a legdrágább handheldeken, hát medium to low. Körülbelül az a range, amit így megálmodhatsz benne. És
hát
szerintem ez itt tart még jelenleg. Sajnos. Hmm. Nem sajnos. Akármilyen jó is lesz a Microsoft Xbox Ally ROG XS Max.
Azt hiszem Xbox Ultra. ROG Ally, vagy ROG Xbox Ally a rendes neve.
De akkor van egy ROG Ally, meg egy ROG Ally X. Az az erősebb, nagyobb, erősebb gép.
Azt hiszem, igen, igen.
Uh-huh. Jó. Csak hogy el ne
most én is totál meg vagyok zavarodva.
A nevét az ember.
Még én se kaptam, de elvileg fogom tesztelni majd.
Szerintem ezekre úgy érdemes tekinteni, hogyha valamit extrába tud, akkor az csak egy plusz dolog. Tehát például, hogy nem is tudom, ezeket a kézi konzolokat ugye főleg kézbe használod, hogyha most dokkolva is tud többet akár, vagy dokkolva használod, az egy extra dolog. Én például el tudnám képzelni magam, hogy mondjuk az izsák, vagy a Balatró mentést, az tök jó lenne, hogyha a PC-s, amit PC-n játszok, azt ott is tudom akár folytatni. Bár ugye erre mondtál egy jó megoldást, Dani, hogy a Steam linken keresztül is működhet a dolog, de ott ugye mennie kell a gépnek.
Igen.
De alapvetően a Steam az ugye cloudba ment mindent, szóval ott ez működik. Tehát amit a gépeden játszol, Csak ugye nem mehet egyszerre a kettő.
Ja, nem most a Yeezer, nem a telefonra gondolt, tehát hogy a Balatró ugye van Androidre is, és hát egy telefon is bőven elég a Balatróhoz, csak ugye, hogyha te PC játszatod a Balatrót, és ott vagy kimaxolva, akkor előről kell kezdeni.
Szerintem erre törekszik a Microsoft, hogy így annyira lefedje, hogy már tényleg csak árban is ugye viszonyulni kell ehhez, hogy oké, én tökre adnám, hogy minden egy helyen van végül is, és akkor minden mentésem össze van kötve, egy előfizetés nyomok, nem 20 félét, csak az egyet, hogy a piac meg nem úgy néz ki, ahogy a Microsoft szeretné. Mert vannak versenytársaik, és vannak egyszerűen jobban megérősebb ajánlatok, meg most őszintén szóval mit tudtak kamatoztatni ebből a Call of Duty-s történetből is? Hát full röhely volt az egész. Tehát oké, biztos nagyon sokan játszották el, meg most a BF6 is mekkorát ver rájuk, szóval, hogy mindegy.
Én azt látom, hogy az ő szemszögükből a kodok, azok nagyon jól mennek. Az, hogy a játékosoknál...
Ez a legjobban eladott játék Amerikában mindig.
És az hagyján, ott van az, hogy ha jön egy új kod, akkor újra veheted a skineket.
Ja, persze, tényleg.
Mert ugye, amit vettél, az nem megy át az újabbba, az újabb kódba, szóval az csak addig van, ameddig megveszed. És kérdés, hogy amikor most például vennél ezt kint a jelenlegi kódba, vagy inkább a következőt megvárod. És szerintem ezeket a kérdéseket csak a tudatos vásárlók teszik fel, akik éppen most kodoznak, nem hiszem, hogy ilyet feltesznek, hanem megveszik, mert még a következő egy hónapig, amíg nem jön az új kód, addig a legmenőbb skinjük lesz.
Ja.
Ja. Úgyhogy... Egy kicsit olyan a kód, mint a FIFA, tehát hogy így minden évben kijön, és úgy is pénzt csinál. Tehát hogy most ez is ez, tehát hogy beszéltük ugye erről, hogy a Game Pass 300 milliós kiesést okozott, de hogy szerintem, tehát hogy ez csak egy ilyen, csak profit kiesés, tehát hogy ez valakinek a jaktyából hiányzik, nem az, hogy nem termelte vissza az árát. Hát
az árbevétel kiesés, azért az nem tudjuk a profitjuk ezen, hogy van, de.
Igen, tehát hogy valószínűleg így is
elvileg lefejleszteni 6-700 millió.
Igen. De valószínűleg tehát a bevételek, a mikrotranszakciós bevételek nem tudom, hogy mennyire nyilvánosak, de ha összeadod tényleg egy évben az adott kód mikrotranszakciós bevételeit, Warzone, skinek, Battle Pass, fegyverek, anyám kínja, a játék eladási számai az valószínűleg ennek már egy kisebb százaléka, tehát hogy a mikrotranszakció a több. Ugyanúgy, ahogy a FIFA-nál is, már nem is feltétlenül a játék eladási ára az, ami a többséget termeli, hanem az a rohadt futcsomagok. És hogy ez így működik a kodnál, tehát én azt gondolom, hogy nekik megérte, mert ez mostantól nem az Activision zsebében megy, hanem az övékbe, tehát hogy így.
Ja.
Na hát írjátok meg ti is, hogy mi a véleményetek ezekről az új Game Pass árakról, meg hogy ti megtartottátok az előfizut, vagy inkább okosba csináljátok, majd igyekszünk ezekre is válaszolni odalenn. Na és a végső témának pedig gondoltuk, hogy tárgyaljuk ki az új Ubisoftos hát érdekességet, ugyanis készült volna egy Assassin's Creed játék az 1800-as évekbeli polgárháború utáni Amerikában egy fekete rabszolgáról, aki lázadóként megindul az egész világ ellen, és odáig eljut, hogy a Ku Klux Klánnal találja szembe magát. Egy nagyon érdekes, szerintem egy nagyon kevésbé agyon használt történelmi periódus, sok embernek egyébként tetszett így hallásra ez, de ezt a játékot most visszavonták valószínűleg végérvényesen, mert hogy azt gondolják, hogy se a politikai klíma nem kedvez, se pedig a szegény Yasuke-nak a hát kálváriája, ami ugye az előző Assassin's Creed játékban volt egy nagyon felkapott dolog, hogy ez a afro szamuráj, hogy ez mennyire egy rossz karakter volt, alapvetően egy érdekes mechanika egy AC játékban, egy ilyen kb. Barbár egy izével, kloffolóval, aki nem tud felmászni a párkányokra, és ott csüngeni ott szépen. Nem tudom, én ezt a két hivatkozást ismerem, ti mit gondoltok ezekről, hogy kár érte, vagy jön még jobb AC?
Hát én azt gondolom, hogy amit nem tudom, hogy miért hagyja ki mindenki, hogy ez az időszak, ez a vadnyugat lett volna, a vadnyugat eleje.
Hát attól függ, hogy játszódik.
De nyugatra megy. Tehát a leírás az volt, hogy egy felszabadult rabszolga, aki azután, hogy felszabadul, nyugatra megy. Uh-huh. Most nyilván jó, nem tudjuk, hogy mennyire nyugatra, de hogy így ez mindenképpen az az időszak lett volna, ami a vadnyugatnak a csúcsa. Tehát, hogy ha azt elképzeled, hogy ez az ilyen Red Dead Redemption, mondjuk a Red Dead Redemption az később játszott, hogy ez a vadnyugat vége, hanem mondjuk inkább, mint amit a Westworld-ben megismersz. Tehát a Westworld volt az, ahol ugye rengeteg ilyen még leszerelt katona, vagy még ilyen, de tehát még az egyenruhájukban voltak, pedig már vége a háborúnak, vagy most nem is emlékszem, hogy még zajlik a háború, vagy valami ilyesmi, de hogy ja, tehát hogy ez a polgárháború utáni időszak, amikor indul a vadnyugat, a vasút, a mit tudom én, tehát hogy ezek, ez egy rohadt modern. Jó időszak lett volna. Ez nagyon-nagyon érdekes lett volna, és nyilván eddig is azt csinálta az AC, hogy az összes ilyen titkos társaságok, tehát amik ilyen titkos szabályokkal rendelkező társaságok, azok valahol vagy beleillettek ebbe a templomos, orgyilkos, vagy igen, orgyilkos rend vonalba. A Ku Klux Klan az nagyon érdekes lett volna ebből a szempontból megkeresni, hogy akkor a polgárháború két oldalán is igazából a templomosok és az orgyilkosok rendje volt, vagy hogy az hogy is nézett volna ki. Szerintem alapvetően már az is tök érdekes volt, nem lett feltétlenül legjobban kivitelezve, amikor ugye az egész függetlenségi háború idejére tették ezt, tehát az indiánok felé, és nekem ez is rohadt érdekesen hangzik. Egy ilyen western, ahol effektíve itt már lőfegyverek lettek volna, meg mit tudom én, az érdekes lett volna megnézni. Én kifejezetten sajnálom, hogy ez így kimarad.
Én nagyon sajnálom azt, hogy meg is értem valahol, hogy a japán világ az mennyire, pontosabban a Shadows mennyire megosztotta az embereket. Tehát ezt abszolút megértem, hogy milyen problémáik voltak, viszont én úgy érzem, hogy ennek hatására, hogy úgymond a szálkát keresték mindenbe is az emberek, mindenbe.
Hát már előtte is.
Emiatt, én úgy érzem, hogy pont emiatt, hogy ennyire negatívan állnak hozzájuk, ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy tényleg ezt a elég megosztó Ku Klux Klános dolgot ezt így abba adják, vagy legalábbis félretegyék, nem tudom. Én úgy gondolom, hogy nem szabad. Tehát a kreatív elmének nem hiszem, hogy meg kéne hajolni amellett, tehát azok mellett, a negatív hangok mellett, amit őt kitalált. Érted? Mert most oké, valamilyen szinten nem történelmileg hű bizonyos része a játéknak, na de amikor a Notre Dame-os helyreállításba segített a Ubisoft, azért vannak szerintem ellenpéldák is, szóval nem hiszem, hogy úgymond ezt egy projekt alapján kell megítélni, hogy a Ubisoft hogy áll. De szerintem az Assassin's Creed-ektől tudja mindenki, hogy mit várhat el. És a körítés, amit ők adnak hozzá, az alap játék mechanikához, ami mindig csiszolnak, meg mindig változtatnak egy kicsit, hogy valami újdonság legyen. Szerintem az emberek szeretik azt, hogy egy úgymond ismerős, egy kicsit új, és egy teljesen más köntösbe, ezt szeretik az AC-fanok. És szerintem, amit itt kitaláltak koncepció, hogy hova megy el egy modernebb Assassin's Creed, nyilván nem a jövőbe, de hogy egy modernebb Assassin's Creed, az szerintem kifejezetten jól állt volna a szériának.
Hát ugye a modern szál az alapból kikerült, vagy hát ez az animusos történet, ez már nem nincs annyira képben, de én azt gondolom, hogy tényleg itt inkább a politikai környezet. Nem csak az, hogy a játékos bázis az mondjuk a Yasukét nem értékelte, meg a tudom én nem esetleg korhű japán környezetet, vagy szimbólumokat, vagy jelképeket, hanem a Woke-nak az ellenkultúráját élik az amerikaiak, és nem tudom, ez a fekete rabszolgaság, mint téma, lehet, hogy úgy gondolták, hogy túl érzékeny terep, hogy egyszerűen így bedobni ebbe a mai nagyon ilyen, hát ilyen viszályokkal tűzdelt környezetbe, és nem akartak annyira szerintem így a porondra kerülni. És az a fura, hogy húznak egy ilyen biztonsági játékot majd legközelebb valószínűleg, hogy nem tudom, Róma megint, vagy nem tudom, valami hasonló, ahol tök mindegy, annyira rég volt, hogy már nem számít. Ezzel szemben meglépnek olyat, mint az Outlaws, hogy csinálnak egy Star Wars játékot, ami nagyon félremegy, szinte mindenkinél. Lehet, hogy ott a környezet, a hangok, az egyéb dolgok stimmeltek, de ott meg a játékmenet volt, ami nem működött. Ugyanúgy a Mirage-nál is sokan azt mondták, hogy de jó, hogy visszatért az arc, amit szerettem, de valójában meg nem élvezték annyira, mert annyira kiszámítható volt, meg már annyira elavultnak tűnt. Tehát, hogy innoválniuk is kéne, meg rizikót is kéne vállalniuk, meg tényleg ki kéne tölteni azt az open world-et, és szerintem ebbe a Ubisoftnak most így törik bele a bicskája, és tényleg olyan címek jönnek ki, meg látunk, majd megjelenni. Talán nem tudom, egy-két év múlva jön a Dawn of the Blood Walker, mindig rosszul mondom a nevét, meg hasonló Witcher 4, meg ilyenek, hogy így nem lesz könnyű ugyanazzal a dologgal előjönni, hogy oké, rég volt, de jó volt, és akkor öld meg a gonosz templomosokat. Úgyhogy nincsenek könnyű helyzetben, de most csináltak egy új stúdiót, vagy egy ilyen összefogó, nem tudom, kitalációt, intézményt a Ubisofton belül, és ott lesznek az AC, a Far Cry, az összes nagy címnek a, úgymond, a adatbázisa, meg minden összefogva, úgyhogy most készülnek szerintem arra, hogy egy ilyen új kort nyissanak, ami talán a befektetők számára is, meg a játékosok számára is kedvezőbb lehet, de összintén szóval én már csak abban bízom, hogy csinálnak egy Rayman remake-et, és megmenti Ubisoftot, és mindenki boldog lesz.
Hát, amúgy az vicces lenne, hogyha visszatérnének ahhoz, ami az eredetileg a terv volt az Assassin's Creed sztoriával, ahol ugye a jövőbeli szál az egy fontos dolog lett volna, és a végén kaptunk volna egy full jövőbeli Assassin's Creed-et. Tehát, hogy még az eredeti író, tehát ugye az első játék az Prince of Persia-nak indult. Tehát az egy Prince of Persia folytatás lett volna, csak aztán végül annyira elment más irányba, hogy jó, akkor legyen egy ilyen új sztori hozzá, és ott a Ubisofton belül ott tehát ez egy embernek a sztoria volt, egy embernek a világalkotása. És neki volt abszolút egy terve, hogy hogyan haladunk előre, és hogy végig az lett volna a lényeg, hogy a Desmondnak a sztoriát ismerjük meg, aki különböző ősein múltján keresztül megtanul így harcolni, és hogy elvileg az Assassin's Creed 5 lett volna az, ami már teljes egészében Desmondnak az idejébe játszódik, amire ő már megtanul mindent az orgyilkos létről, és akkor így a jövőben mozog a jövőbeli templomosok ellen. Ez vicces lenne amúgy ehhez visszatérni, valahogy nyilván nem lehet ugyanazzal a karakterrel, mert őt kiírták a három végén, elnézést a spoilerekért, így sok-sok-sok év távlatából, de attól még vicces lenne ezt megnézni. Én személy szerint sajnálom a jövőbeli szállat az Assassin's Creed-ekből, mert volt benne jó. Tehát, hogy szerintem nem a jövőbeli szállat volt a baj, hanem a megvalósításával. Az elején Desmond még egy érdekes karakter volt amúgy.
Szerintem itt nagyon sok olyan strukturális probléma van, amire egyszerre ráuntak már a játékosok. Repetitív loopok, millió side quest, nem látsz a mapon semmi más, csak ilyen question markokat, meg szimbólumokat, és akkor tényleg nálam a Valhallánál tetőzött ez be, hogy így úgy érzem, hogy egyrészt nem haladok, nem annyira élvezem, nem tart annyira izgalomban a történet sem, a loot sincs úgy megcsinálva, de jó a környezet, meg amúgy tetszik az esztétika, meg egy-két mechanika, meg tök jó a ló. Szerintem még mindig a ló mechanika az ott, meg talán a Red Deadben a legstabilabb. Én nem szeretem ezt az ultrarealisztikus ló mozgást, de valamiért ott félrementek a dolgok, szerintem eléggé csúnyán. És hát ott van a Splinter Cell, amit ugyanúgy fel lehetne támasztani. Most oké, hogy a Rainbow Six az dübörög, meg azzal is, hát azért mellé fogtak, ugye, amikor össze akarták hozni ezeket, nem is tudom, mi volt a neve, Defiant, mi volt?
Extraction.
Ja, az Ex-Defiant.
Igen, tehát hogy nagyon sok ilyen mellényúlásuk volt, amit mintha nem gondoltak volna végig, hogy a piac hogyan fog reagálni, úgyhogy jó ég tudja, hogy mi következik.
Szerintem amúgy az Assassin's Creed-eknél azt, legalábbis az új generációsoknál azt érdemes az Origins-től kezdve mérlegelni, hogy milyen mitológiál hozzád közel, és akkor az szerint, vagy milyen világ áll hozzád közel, és az szerint választani, hogy azzal így elkezdeni. Tehát például nem tudom bánni neked, hogy a vikingek azok mennyire állnak hozzád közel, vagy mondjuk egy másik setting, esetleg a görögök, az egyiptomiak, vagy a japánok, azzal elkezdeni, és akkor utána már tudod, tehát hogyha azzal elkezded, azzal a játékkal, ami hozzád közel áll, mint például nálam az Odüsszi esetén a görögök, akkor így tudom, hogy mi az, amit nyújt számomra a játék. És hogyha mondjuk meg akarom ismerni a Japánt, akkor elkezdem a Shadows-t, és nagyjából tudom, hogy mi az, ami engem majd fogadni fog, kicsit más lesz nyilván, de megismeretem a japán Assassin's Creed-et, úgymond. Szerintem ehhez így érdemes állni, mert ez való igaz, a Far Cry-oknál is előjött, hogy biztonsági játék van, igazából ha távolról nézed, ugyanaz, csak más.
Hát ott sokkal inkább ez jött elő, nem? Tehát ott minden egy az egyben ugyanaz. Tehát az a felmászol a toronyra, hogy a mapot felfedezd, a bázisokat el kell foglalni, hogy azokat felszabadítsd, és ezt nyilván sok más játék is átvette. És ez, amikor ráismersz arra, hogy ez ugyanaz a formula, jó, van akinek ez egy egy boost, vagy egy ilyen dopamin, hogy fú, de jó, itt már kiismerem magam, és ez milyen király, de szerintem egyre többen vannak, akik már valami más várnak ettől. Ugyanúgy, ahogy te mondjuk a Jotelnél, hogy te ezt már láttad. Tehát, hogy így vizuálisan is mindenhogyan te már ezt átélted. És a történetben kellene, vagy valami máson kéne úgy csavarni, úgyhogy itt volt egy kicsit rizikós szál, lehet nagyon rizikós szál, amit most canceloltak, és úgy voltak vele, hogy lehet többet buknánk, mint veszítenénk, mint nyernénk vele, de szerintem, ha megkérdeznénk így a játékos társadalmat, nagy része azt mondaná, hogy amúgy az érdekesnek tűnt, én ezt úgy megnéztem volna, hogy ez hogy nézett ki pontosan, és akkor majd utána mondok rá, egy elment vagy sem. Úgyhogy szerintem, de hát mindenki tudja, hogy a Ubisoft az gázban van, úgyhogy kapkodjuk a fejünket.
Én őszintén, amikor volt Shadows körül ez a balhé, és hogy jasszukom, mit tudom én, az én fejemben volt egy olyan, és akkor ezek szerint ez nem így volt, hogy szándékosan ez egy ilyen rage bait dolog volt. Tehát, hogy ez egy marketing eszköz volt, hogy a botrány miatt beszéljünk az Assassin's Creed-ről, és akkor ezzel nyerjenek úgy játékosokat. Én egy kicsit ezt éreztem rajta, mert hogy amúgy belegondolva, tehát hogyha így az Assassin's Creed rajongó tábort végigköveted, a legrégebb óta mondogatott dolog volt, hogy legyen már Japánban, és hogy elvinni Japánba, és pont berakni a japán történelméből az egyetlen olyan szamurájt, aki nem japán születésű, az én csak azzal tudtam magyarázni, hogy direkt a botrányt akarták farmolni, hogy hát ha abból majd lesz valami. És hogy most is, tehát hogy szerintem, ha meglépték volna ezt az Assassin's Creed-et, és nem kaszálják el, akkor abból is hasonló lett volna. Tehát nézzétek meg, biztos lehetetek ti is azt a tweetet, amikor pont a Charlie Kirk gyilkosság után nem sokkal a Machine Games rakott ki, vagy Machine Gun Games, mindig összekeverem a nevüket, az Indiana Jones DLC-ről azt hiszem valami promóképet, vagy csak random az Indiana Jones játékkal kapcsolatban kiraktak valamit, hogy mennyire utáljuk a fasisztákat, tehát valami ilyesmi szöveg volt. Olyan szintű felháborodás volt, hogy ezzel most mire akartok utalni? Hogy a fasisztákat nem szeretitek? Hát hogy miért kell ilyet mondani? Egy videójátékban, ami a második világháborúban játszódik, és ahol a fő ellenfeleid a fasiszták, és ahol így a 80-as évek óta Indiana Jones mindig a nácikkal küzd. Jó, nem, kivéve a kettőben, mert ott inkább a benszülöttekkel, de mindegy, szóval, hogy ez a felháborodás, vagy erre számít, hogy ilyen felháborodás lesz, az jogosabb úgy, tehát, hogy így ha ennyit nem tudtak lenyelni, hogy az Indiana Jones nem szereti a nácikat, és ebben magukat látni emberekért, tehát emberek ezt magukra veszik, akkor a Ku Klux Klánnal az nagyon durva lett volna.
De durva lett volna, de szerintem ebben a mai ilyen polarizált világban, de mégis a hype kultúrát, meg az ilyen törzsi gondolkozás követő világban ezzel lehet nagyot menni. Tehát ott van a kedvenced, Dani, a maraton. Tehát, hogy abban az esztétikában mi a... Jó, az, hogy...
Nem mondaná, hogy a kedvenc.
Jó, csak sokat emlegetted. De hogy én abban például nem látok rizikót. És pont emiatt érzem, hogy egy ilyen 100-000. Shooter, amit maximum free-to-play modellbe tudok elképzelni, hogy tényleg beindul. És ilyeneket is láttunk. De az AC-ban meg mindig a környezet, meg a sztori az, amit így hall róla az ember, hogy ja, ez az AC, ez amikor a Velencében ott a háztetőkön, és akkor fú, ez egy érdekes történelmi korszak, de hogy amikor nem akarsz 19-re lapot húzni, akkor tényleg akkor egy ilyen nagyon biztonságos dolgot hozol fel, de az meg már nem lobbantja fel a lángot egy olyan szériánál, ami, hát nem tudom, lassan 20 éve itt úgymond is teljesen popkultúra része. Úgyhogy nekik nincs könnyű dolguk.
Én nem úgy megértem, hogy biztonsági játékot játszottak abból a szempontból, hogy a Shadows esetén nem csak, lehet, hogy benne volt ugye az is, hogy behozták Yasukét, mint úgymond nem odaillő karakter, tehát az is benne van. Viszont nem csak ebben hibáztak, hanem ugye a nem is tudom, a kapukkal, Tori kapu, vagy mi is volt, amivel kapcsolatban szintén még hibáztak a gyűjtői kiadás kapcsán, illetve a játék megjelenési dátumja is valami tömeggyilkosság napjára esett. Szóval, ha ezzel kapcsolatban, tehát, hogy nincs, hogy is mondjam, jobban össze kell magukat szedni, hogyha egy nagyon megosztó, vagy legalábbis egy nagyon, érzékeny, hogy is mondjam, szélsőséges, igen, szituba akarnak belemerülni.
Hát szóval... egyébként Most itt a Yasukér volt mindenki felháborodva, de ez az, hogy például egy női shinobi a másik főszereplő, az meg nem annyira történelmek dokumentált, vagy nem egy annyira valid dolog elvileg, és az meg az senkit nem zavart, mert hát olyat már láttunk más játékokban. Szóval ez is olyan fura, igen, hogy minak adnak ki az emberek.
Igen.
De,
igen.
Meg hát de... eleve az, hogy ugye arról beszéltünk annó, bár de szerintem pont itt ennek a podcastok tele az első vagy második részében, hogy az egész játék arra épült mindig is, hogy így az Assassin's Creed lényege, a lore-ja, a világja az, hogy itt így most megismerheted az igazi történelmet, mert az igazi történelmet el akarják rejteni előled a templomosok, és ez az igazi történelem az orgyilkosok elmesélésében. Ez a lényege az egész játéknak. Tehát nyilvánvalóan vannak történelmileg nem hű dolgok benne, történelmileg nem hű szereplők, bár mondjuk ott is ugye az első részben volt a balhé, hogy a legelső Assassin's Creed trailerben voltak olyan számszeríjak, amik akkor még nem voltak használatban, és hogy ezeket kifejezetten a felháborodás miatt kivették a játékból amúgy, bár fel voltak találva, de tényleg nem voltak olyan széles körben használva, de hogy az Assassin's Creed mindig is így volt, hogy így a világ történelem hű, de maguk a szereplők, maguk az események, azok nyilvánvalóan nem, hiszen ez az igazi rejtett történelem, ami történt, amiből csak foszlányok maradtak fenn számunkra. Szóval, hogy eleve ezek az egész érvelések az Assassin's Creed történelem hűségével, azok...
Na és ti milyen arcét néznétek meg, vagy milyen történelmi környezetet látnátok?
A hunokat, szívesen. A honfoglalást.
Az igen.
Az én is pont ezen gondolkoztam végig, hogy én nem is feltétlenül a hunokat, hanem mondjuk a tatárjárás. Tehát, hogy azt elképzelni, hogy egy magyar királyságban élő orgyilkos tudomást szerez a tatárjárásról előre, és hogy így a tatárjárás megvédése, vagy a török invázió, tehát hogy valamilyen ilyen nagy külső például támadás hatása. Mindig az szokott lenni, hogy van egy ilyen titkos konfliktus a háttérben, hogy mi van, hogyha nem titkos a konfliktus, hanem jön egy tatárjárás, és semmi köze nincs a templomosokhoz, csak túl kell élni. De erre azért kevés esélyt látok, szóval ezek gondolkoztam, hogy mi a realisztikusabb. És én, amit még akár realisztikusnak tartok, az ilyen aszték maja dolog. Az abba az irányba még érdekes lehet elmenni, hogy ott is esetleg mondjuk a 1492 környéket, tehát hogy az európai telepesek érkezése, és hogy igazából az orgyilkosok már jóval régebb óta ott vannak, csak nem tudtad.
Az valamennyire a háromnak így az időszaka? Az AC3-nak? A konkvisztádorok, meg ezek az ilyen spanyol
az AC3 nem később játszódik, mint az.
Ezzel gondolkozom, hogy...
Így reneszánsz szerint.
Vagy az Napóleon időszak? Nem pontosan emlékszem már én se. De ott is azt hiszem hajón kezdesz, és megérkezel, és akkor... Fú, már nem tudom, hogy pontosan melyik, de lehet, hogy mindjárt megnézzük.
Az már 18. század az Assassin's Creed 3.
Akkor az inkább az. Ja.
Hát igen, tehát az a függetlenségi háború környéke. Igen.
Hát igazából aztán lassan ki is lőjük ezeket. Én, amit nagyon megnéznék, az inkább a bronzkor, és annak az ilyen, akár ez az Asszíria, vagy az ilyen a görögöknek az elődei, ugye az a világ, hát vagy jó, mondjuk végül is a fáraó az, vagy mi a Origins, az valamennyire, ez csak az egyiptomi részét mutatja meg. De azért vannak még lehetőségek, kedves Ubisoft, így feltárni a múltat, és
akár... És kiderül, hogy a nagy bronzkori összeomlást okozó rejtélyes tengeri emberek, ennyi, azok igazából a templomosok voltak.
Ennyi.
Vagy a UFO-knak a... Elfelejtettem amiket. Hogy hívják őket? Mindegy. Azok a... nem is UFO-k, hanem mik azok? Az ősi faj. Na, ők. Ők okozták a bronzkori összeomlást.
Most itt olvastam, hogy valójában a szindikét az 1868 körül játszódik, amikor ez az új AC is játszódna, akkortájt. Úgyhogy végül is már van ilyen úgymond modernebb Assassin's Creed a szindikéttel kapcsolatban.
A szindikét az a párizsi, vagy az a londoni?
Az a londoni.
És a Unity volt a francia?
Az a francia, igen.
Az meg egy
száz. És a szindikétben, igen, a szindikétben meg ráadásul van második világháború is. Bár azt hiszem csak egy DLC-nek ilyen side mission-je, hogy a második világháború. Na, amúgy azt is megnézném, egy második világháborús Assassin's Creed.
tessék, vannak itt ötletek. Ezek nem olyan rizikós dolgok talán, mint a Kuklux.
De ezek valószínűleg ki vannak dolgozva. Tehát szerintem minden történelmi korszakra, tudta, hogy volt már a Ubisoftnál ilyen meeting, biztos, hogy akkor így, persze. Jó, Jean, te írjál össze 15 kort, amikor ezt így meg lehet csinálni.
Dobjatok egy ilyen
és
dárcot
akkor ők így,
a nagy izére.
Érted, ilyen. Egy ilyen három oldalas PowerPoint prezi minden korszakról tudta, hogy megvan, hogy mi lehetne a sztoriot. Csak az a kérdés, hogy ténylegesen mit csinálnak meg.
Mi nem haragudnánk, hogyha a magyar vonatkozásút hoznának ki. Jövő év áprilisában mondjuk.
Mm. Jó.
Pont a GTA 6 előtt.
Jövőre nem lesz más játék megjelenés.
Igen.
Na, a végére pedig hoztunk nektek egy ilyen kis vicces blokkot. Hát elég sok mém járta be az internetet, akár a Ghost of Yotei, akár még korábbi játékok kapcsán, de én most már ez így a Danival sokat beszélgettünk ugye a Last of Us-os Bella Ramsey mémekről. Ez kicsit talán annak az ilyen tovább fejlődése, hogy a Yotei főszereplőjét, az Atsut, azt miért egy nem annyira attraktív hölgy játszotta, miért nem egy hatalmas nagy keblő anime lány, és hát erről láthatok most majd a képernyőn egy mémet, hogy hát a PC játékosok pedig erre vágynának, de hát a Stellar Blade-et már megkaptuk, úgyhogy örüljünk most egy jó sok ideig azzal, legyünk el. Milyennek a realitás? Szerintetek tényleg ennyi a különbség, hogy akkor tök más lenne ennek az olvasata, vagy ez így hülyeség bolygatni?
Én megmondom őszintén, amikor láttam először ezt a mémet, ugye, amin az a felirat, hogy mit akarnak a gamerek, és hogy ezt az aktivisták miatt csinálják így, én őszintén azt hittem, hogy ez a csávó, ez a Mr. Philip Chan, hogy ez irónia. Tehát, hogy ez egy kifigurázása ennek az ilyen woke ellen kultúra, nem tudom, milyen közegnek. És megkerestem a csávó Twitteren, és nem. Tehát ezt ő, igen, egy ilyen triggerelős ragebait dologra húzta ki ezt a mémet, de hogy ez amúgy egy komoly dolog volt, amit egy komoly érvként rakott ki. Nem tudom, hogy ez még viccesebbé teszi a számomra, hogy valaki tényleg azt gondolja, hogy így ez lett volna a titka annak, hogy sok millió dolláros eladásai legyenek egy játéknak, de igen, én imádom azokat a mutációkat, amiket ez szült. Most az ott küldte nektek még egyet a Disco Elysiumról, ezt attól látjátok egy Discordon, ahol szimplán ugyanaz a kép van bent a fősről. Ja.
Figyelj, ha valaki erre vágyik, szerintem eddig is meg tudta oldani PC-n a modalásnak köszönhetően. Nem hiszem, hogy bárki csorbulná miatt. Hát valaki még a Stellar Blade-et is modolja, pedig hát alapból milyen skinek vannak benne.
Én azt gondolom, hogy ez akkor volt nagyon erős, amikor hogy hívták azt a Concord. Amikor a Concord jött ki, hogy úristen, ezek az ilyen otromba karakterek, hogy mennyire rossz rájuk nézni, hogy mennyire egy ilyen nem szimpatikus esztétika a tömegek számára, ez szerintem a ló másik oldala. Nem? Uh-huh. Tehát igen, lehet, hogy abszolút. Valahol tényleg a kettő között lenne az, ami úgy tényleg mindenkinek megfelel, és akkor nem az van, hogy csak erre koncentrálsz, vagy ez lenne, amit te jól érzed magad, hogy ekkora csöcsöi legyenek a karakterednek, de mindig lesz az a, főleg ez a 4chan-es, vagy ez a netes ilyen nagyon fura geek szubkultúra, aki pedig, hát na, ettől lenne az én játékélményem fullos, hogyha ez így valósulna meg. Mert amikor bemegyek a fürdőbe, és akkor ott a karakterem arcát kell nézni, akkor én ott elaléljak a gyönyörtől. Én sem vágyom ugye erre, vagy nem gondolok erre, hogy mondjam, egy ilyen, nem tudom, valid dologként, hogy ezt így kellett volna.
Hát figyelj, amikor játszol egy játékkal, és egy kérdőjel megjelenik a fejedbe, hogy basszus, nagyon furán van megírva ez a karakter, utána pedig látod a tervezőknek a Twitter bejegyzéseit, akkor lehet, hogy rögtön értelmet nyer, hogy a karakter, aki neked fura, az miért fura.
Igen. Lehet, hogy ez mélyebb sokszor. Na, hát... Ez lett volna már.
És szerintem nagyon igen? Sokszor... Bocsánat, még azt akarom, hogy szerintem nagyon sokszor amúgy van ilyen, hogy így a... És a Hollywoodra ez tökre igaz, mert a hollywoodi... Van ez az ilyen hollywoodi szépségideál, hogy így mindenkit ugyanolyanra csinálnak, meg mit tudom én, és hogy így sokszor kifejezetten érezni azt bizonyos, nem tudom, sorozatokban, meg filmekben, ahol ahol ilyen random modelleket raknak be minden szerepre, hogy így basszus, ez nem a valóság, tehát hogy ennek már semmi köze nincs a valósághoz, és én értem, hogy vannak, akik bizonyos helyzetekben egy fantáziát, egy eszképizmus keresnek, de hogy így nem néz ki mindenki így a valóságban, tehát hogy így nem tudom elhinni a történeteket, hogyha csak ilyen emberekkel van tele, tehát hogy így hát jó látni igazibb embereket is.
Az Instán minden, ahol filtereket látsz,
hát ez az Insta a valóság.
Tökéletes világot, és sokan meg, hát ugye a kultúrában ez eléggé bele szőtte magát, hogy igen. Na hát ez egy új játék, minden szép, a környezet szép, de hát ez a karakter, ez nincsen kis minkelve, meg hát hol a dekoltás? Ez szomorú.
Ez borzalmas.
Ez
hát, pedig az animékben, meg a mangákban, amikor a kislányok nagy karddal rohangálnak, de mi akkor ez neked nem tetszene.
Nem tetszik. Ja.
Na, köszönjük szépen akkor a figyelmet, és megtaláljátok természetesen most is és mindenkor az összes adásunkat a különböző zenehallgatós ilyen streaming platformokon, illetve a J-Hunter-t is nézzétek majd meg, megtaláljátok az ő linkjét is a leírásban. Köszönjük szépen a figyelmeteket, találkozunk 2 hét múlva, addig legyetek jók, és vegyétek a ceteket. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.